Összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. 113 éve született Kalocsai Géza, labdarúgó, majd kiváló labdarúgó edző. A prágai Károly Egyetemen jogi diplomát szerzett, csehszlovák és magyar válogatott is volt. Az első válogatott labdarúgó, aki világbajnoki ezüstérmet szerzett csehszlovák színekben az 1934-es olaszországi világbajnokságon. Játékos pályafutása többek között magyar klubokban is zajlott, volt például a Ferencváros, a Kispest és az Újpest játékosa is. Ezt követően pedig több országban is dolgozott edzőként, de ott volt 1954-ben a magyar labdarúgó válogatott mellett is a világbajnokságon. Hallgassanak meg vele egy korábban készült beszélgetést, amelyben felidézzük pályafutását.
Amikor beléptem a lakásba, arra voltam először kíváncsi, hogy vajon mennyit kell mennem ahhoz itt a házban, hogy lássak egy labdát. Hát nem olyan sokat kellett menni.
Labdát akar látni, akkor fel kell nézni. Volt már annyi labdám, de hát várjunk csak. Kaptam a lengyelektől, mikor megnyertük a bajnokságot, akkor a fiúktól kaptam egy labdát, és rá volt írva minden játékosnak a neve, de azt odaadtam valami sportmúzeumba.
Arra emlékszik még, hogy mikor került legelőször kapcsolatba egy labdával?
Hát gyerekkoromban. Abban az időben, amikor én születtem, hát ez nagyon régen volt, és már mint gyerekek, ugye, mint általános iskolai diák, iskola után kimentünk a legelőkre, ugye, és ottan a koronylabdával játszottunk, mert abban az időben minden gyerek futballozott, ott kezdődött, és aztán tovább az iskola folytam már, mikor 15 éves voltam, akkor játszottam az első csapatba, betettek engem, és ott játszottam bal szélsőt, emlékszem. Mert én atléta is voltam gimnáziumban. Volt egy testnevelő tanár, amik atléta volt, és én belőlem atlétát akart csinálni, de jó is ment nekem, mert 180 magas ugrottam, és 660-670-et ugrottam távolba, úgyhogy mind diáknak ugye az sok volt. Na de közben futballoztam is, és megerősödött a lábam ugye az ugrás következtében, és hát ugye akkor az edzések, miből álltak kapura rugásból, és jó erős volt a lábam, és olyan rugásom volt, hogy mindjárt betettek inkább az első csapatban, már 15 éves koromban. Na és ott végeztem ugye a gimnáziumot, ez Beregszászban volt, Kárpátaljának a magyar, akkor Csehszlovákiához tartoztam, és ott játszottam az első csapatban. Na majd leérettségiztem, és felkerültem Prágába az egyetemre, és ott az ottani diákok, magyar diákok mondták, hogy a Spárta vezetőinek volt egy balszélsőjük, hogy van egy nagyon jó balszélső, próbálják. És akkor eljött az főtitkár, elvitt egy próbajátékra. Én nem akartam menni, mert hát láttam a nagyon nagy csapat, úgyhogy én nem férek be. De azt mondta, csak próbáljön, nem lesz semmi baj. És sikerült az első, hát olyan játékosok volt a Spártában, csehszlovák válogatott játékosok. Mindjárt az első próbán sikerült, úgyhogy elmentek Beregszászba, leigazoltak, és már vasárnap játszottam is az első csapatban. Na és így 5 éven keresztül a Spártában játszottam, 3 bajnokságot nyertünk, közben nyertünk Közép-Európa kupát is, egyszer a másik évben Közép-Európa kupa döntőig elmentünk, de a döntőbe kikaptunk az Ausztriától. A kupát a Ferencváros ellen nyertük meg, és a második évben a bécsi Ausztriával ott kikaptunk 2-re. Úgyhogy ez volt a prágai játékom. aztán onnan elmentem Franciaországba, megvettek a franciák, ott játszottam 2 évig.
Na de hát azért még Prágában elvégezte az egyetemet.
De nem végeztem be az egyetemet, mert elvittek a franciák, és ott abba hagytam. Na és Franciaországban első évben bajnokságot gyertük, második évben kupadöntőben ben voltunk, ott rúgtam egy gólt is, csak kikaptunk 2-1 vagy 3-1, már nem is emlékszem. Na most ez háború előszele volt, ez 39-ben volt, és akkor azt mondták, hogy a külföldiek menjenek haza, mert máskülönben internálják őket, úgyhogy akkor én ott adtam csapatpapot, hazajöttem Beregszázba, de akkor már Beregszáz Magyarországhoz tartozott, mert 38-ban visszacsatolták, és akkor Beregszázban voltam, és Pesten megtudták, Kispestül lejöttek hozzám, hogy nem én jönnék hozzá Párában, nem jövök. És ott játszottam egy évet a Kispestbe, akkor jött a Ferencváros, hogy nekik jobb szélsők kéne, látták, hogy én kétlábos vagyok. Elmentem a Fradibot, játszottam egy évet, jó ment jobb szélen is, de azért inkább bal szélsőt játszottam mindig. És az Újpest jött, akkor nekik valami zavar volt a bal szélén, és akkor elmentem az Újpestbot, játszottam 2 évig, aztán abba hagytam, mert elmentem már, mint jogásznak, és elmentem bíróságra, és így fejeztem be a pályafutásomat.
Akkor ezek szerint az egyetemet az Budapesten fejezte be?
Nem Pesten, hanem Szegeden, Szegedi Egyetemre, ott az államtudományi doktorátus szereztem. Na mostan a következő a Ferencvárosba játszottam, nem dolgoztam, és akkor gondoltam, hogy hát megcsinálom még a jogit is, és különbözeteket tettem, 4 különbözetet, és akkor megcsináltam a jogi doktorátust is. És akkor Újpestet abba hagytam a futballt, és elmentem a járásbíróságra, kineveztek Ungvárra. Ott pedig Ungváron a bíróságon voltam, mint joggyakornok, de a polgármester egy Pesovnyik nevű volt, aki valamikor Szombathelyen futballozott, nagyon jó futball, és megtudta, hogy ott vagyok, és akkor jött, hogy menjek az UAC, Ungvári UAC-ot, hogy edzem. De hát mondom nekem a bíróságban, azt mondja, te attól edzheted a csapatot, na és ott kezdődött az edzői pályafutása, mert megnyertük a bajnokságot az Ungvári, és bekerültünk az NB1-be, de akkor jöttek az orosz bombázók, úgyhogy az első meccs lett volna, egy szombathelyi csapattal, és délben lejöttek a raták, és szétlőtték, ott ültek, már nem emlékszem, hogy hívták a szállodát, és lebombázták, ugye az edzőnek a vesét eltalálták, az egyiknek a lábát, úgyhogy vége volt a bajnokságnak. Tehát nem kezdtük meg a bajnokságot az NB1-be, és akkor jött a háború, és stb.
Azért elég gyorsan átugrottunk ezen az aktív pályafutáson, hát azért belefért ebbe még 2 ország válogatottsága is.
Persze, hát aztán még voltam ugye válogatott is, Szlovákiában voltam 3-szor válogatott, és a 34-es világbajnokságra is kikerültem, a 18-as évén voltam a bal szélső, 2 voltunk a Szláviának a bal szélsője, az volt az állandó, én voltam a tartaléka neki, úgyhogy ott is voltunk, 2-ok lettünk, a döntőt játszottuk az olaszokkal, kikaptunk 2-1-re. Ez volt a csehszlovák.
És a magyar?
Hát aztán Magyarországon is játszottam.
Közben itt a felesége behozott nekem egy medált, egy érmét, és ez még az 1934-es világbajnokságról való?
Ez, ha nézem csak. Igen, ez az izé. Ugye, Cseszlet, ma nem látom. Igen. Na, Magyarországon a Kispestben, amikor játszottam, akkor még nagyon jól ment a játék, és a 2-szer voltam válogatott.
Kikkel játszott akkor együtt a magyar válogatottban?
A magyar válogatottban? Már Kincses volt a jobb szélső. Aztán, tudom, Sárosi doktor volt a center. Sajnos van, kihagy az agyam, és én voltam a bal szélső. Polgár volt a centerhalf, balhalf, a Lázár. Hát szóval ezek nem csikósok. Attól ott volt az kapus, úgyhogy ezekkel játszottam. Az első meccsünk az Svájc ellen volt, 3-0-ra nyertünk, a második válogatottam, az pedig a német és az osztrák vegyes csapat ellen, Berlinben ott döntetlen volt, 2-2-t játszottunk.
Az 1938-as világbajnokságra nem tudott kijutni a magyar válogatottal?
38-ban én Franciaországban játszottam akkor, és emlékszem, Lille-ben volt a magyar csapat, ott tréningeltek, ott hogy a Schaffer volt, emlékszem az edzőjük, de hát én akkor cseh állampolgár voltam, úgyhogy akkor nem játszottam.
A magyar válogatottban miért nem tudott többször szerepelni?
Hát megmondom, a helyzet az, hogy már én elég idős voltam már akkor, és akkor jól ment, mikor hazajöttem. Még a Fradiba is jól ment, bár jól játszottam, de voltak jobbak, hát ez az igazság.
Akkor az edzői pálya az úgy hirtelen véget ért Ungváron. Mikor folytatódott?
Ez a háború után menekültem a katodaságtól, ugye leléptem, aztán visszamentem Beregszázba, de akkor már oroszok lettek, és onnan eljöttem, nem akartam ott maradni, eljöttem Pestre, hogy bíróságra vissza akartam menni, és sikerült is, visszavettek a bíróságra, de olyan kevés fizetésünk volt, és az asszony, a feleségem is menekült onnan Beregszázból, albérletben laktunk, kisgyerek volt, hát olyan kevés volt a fizetés, hogy hát alig bírtunk megélni, és közben menekültünk, tehát Szárohába jöttünk el. És akkor találkoztam Sebes Gusztival, emlékszem egyszer.
Ugye ő volt a sikeredzője a válogatottnak.
Azt mondja, Géza, mit csinálsz itten? Ez 47-ben volt. Azt kérdezi, mit csinálsz itt? Hát mondom, itt vagyok, visszavettek a bíróságra. Azt mondja, mennyi fizetésed van? Hát mondom, 450 forint. 450 forint, hát hogy tudsz megélni? Hát mondom, nagyon nehezen, hát mit csináljunk? Mondom, ott maradt minden Beregszázban, mindenünk el kellett jönni, menekültünk onnan. Azt mondja, ide figyelj, tudom, hogy te jogász akarsz lenni, de ebből a fizetésből nehéz megélni, én adok neked egy tippet. Gyere te edzőnek, olyan nagy tudású játékos voltál, hogy biztos jó edző leszel. Nyíregyházán éppen kértek tőlem egy edzőt, itten te 450 kapsz és egy lakást is fizetsz, ott kapsz 2000 forintot és kapsz lakást is, úgyhogy akkor orosan élhetsz. Hát mondom, hű, ez jó lenne, mondom, de hát azért tanultam. Hagyd a fenébe, olyan jogász, mint te van itt nagyon sok, de olyan edző, mint te leszel, biztos kevés lesz. Hát szumma szumárom, megbeszéltük az asszonynal, elmentünk Nyíregyházára. Ott hagytam a szakmámat, és edzősködtem. Onnan azt elmentem Pápára, ott voltam 3 évig, onnan Debrecenben ott voltam 1 évig, akkor elmentem Szegedre, akkor ott egy nagyon jó csapat volt, a Szegedi Honvéd, és a vidék legjobb csapata volt NB1-ben, de 1 év után feloszlott, és akkor Peste hívtak ide fel a Tuxamhoz. Tudom, Dicker volt, értem, ő volt a vezetője a csapatnak, és olyan jól szerepeltünk, hogy az első, te hogy hívták azt a csapatot? Ja, Vasasizó. Ott voltam 2 évig, és akkor jött a világbajnokság, de nagyon jól szerepeltünk, és akkor a Sebes engem, mint a legjobb fiatal edzőt kivitt az 54-es világbajnokságra. A Vasasizóból még elmentem Pécsre, még ott voltam 1 évig, és akkor 54-es világbajnokságra kivitt, és onnan aztán külföldre mentem.
Akkor ön átélhette azt, amiről mi csak hallunk fiatalabbak, hogy mi történt ott a világbajnokságon. Ugye mindenki azt várta, hogy a magyar válogatott aranyérmes lesz, és nem nagyon sok hiányzott hozzá.
Hát nem sok hiányzott, de az biztos, hogy mi voltunk magasan a legjobbak, mert megvertük Uruguayt, amelyik a legnehezebb volt, meg a Brazil, ezt a kettőt, csak hogy ez pénteken volt az Uruguay elleni mérkőzés, 2-szer hosszabbítás volt, és vasárnap játszottunk a németekkel. Na most én, mint megfigyelőt, engem küldtek a német csapatot megfigyelni, az osztrákok ellen játszottak, és a németek lelépték valami 6-1-re az osztrákokat, pedig az osztrákoknál az Oswirk, meg Hadapi, ezek a nagy játékosok játszottak, de a németek olyan erőben voltak, hogy lelépték az osztrákokat, és én hazajöttem, akkor épp vacsoránál voltak, és mondtam a Sebesnek, hogy hogy bajok lesznek, mondom, mert nagyon erős a német csapatból a lelépte. Na és én akkor leírtam pontosan, megírtam minden sebet, hogy volt, mint volt, de akkor láttam, hogy a csapat nagyon le volt törve, mert az Uruguay ellen 2x15 percig hosszabbításba játszottak. Emlékszem, a Grosics egészen ideges volt, borzasztó. Két nap múlva volt a döntő. És közben esett az eső, ami az előlétileg ugye az nagyon fontos volt, számít a sikos talajon. És hát ugye Puskás is, hát Puskás lerúgták a németek az első meccsen, és vállalta a játékot, de már jó volt a lába, úgyhogy vállalta a játékot, persze félt még, de mindesetre játszott. Már vezettünk, nem tudom, 20 perc alatt már 2-0-ra vezettünk, de 5-0-ra vezethettünk volna, mert olyan helyzeteket hagytunk ki. Első fél időben leléptük a németeket, de a második fél időben azt a németeknek az erőnléte az jobb volt, és kiegyenlítettek. Most rúgtunk egy gólt, ami szabályos volt, de a bíró meg is adta, de a partjelző az nem adta meg. Azt mondta, hogy offside volt a Puskás, pedig hát nem volt offside, mert a Bozsik az hosszan ívelt a labdát, és mire a Puskás levette, már a védő mögött volt. Az elrúgás pillanatában a Puskás még itt volt, tehát az elrúgás pillanata, úgyhogy a bíró jól látta, de hát hajlott arra, hogy a partjelző lestintént, és így kikaptunk.
Sokan akkor azt gondolták itt, meg azóta sem tisztázták magukban ezt a dolgot, hogy nem véletlen volt ez, hogy kikapott a magyar csapat.
Ez erőnét volt.
Itt ugye belekeverték a politikát.
Nem volt ott politika. Hát én tudom, ott voltunk, nem volt politika. A másik fél időben jobbok voltak, nem adták meg a gólt, és ha kiegyenlítünk, akkor lehet, hogy... De az első fél időben 5-0-ra vezethettünk volna, szóval amíg erőnk volt, addig leléptük őket.
Nagy volt a letargia a csapaton belül?
Borzasztó le volt törve az egész csapat. Hát biztosra mentünk, hogy mi leszünk a világban. Hát nem a németek voltak a legjobbak, ott nem ők, a brazilok meg a uruguayok voltak a favorit, és mind a kettőt mi legyőztük. Az is még, hogy ők dopingot használtak a németek, mert habzott a szájuk a játékosoknak. Habzott. Úgyhogy hát a játékosok, mikor jöttek le a hízék, mondták, hogy habzott a szájuk. Na jó, de hát ez már nem tartozik, ugye.
Nyilván méltán ünnepeljük ezt a válogatottat, mert azóta sem volt még csak megközelítőleg hasonló siker sem, mint akkor. Ez a válogatott bizony alig-alig mert hazajönni Magyarországra. Sokan úgy gondolták, hogy talán jobb is volna, ha nem jönnének Magyarországra.
Hát muszáj volt hazajönni, ugye, emlékszem. Rákosék vártak minket a Tatabányán, ott szálltunk le, ott volt a vacsora, ott Rákos is, ott volt az egész vezérkar, ott fogadtak minket. Sajnos nagy volt a lehangoltság.
Mit szólt hozzá Rákosi?
Nem lehangolóan beszéltek egyáltalán, úgyhogy elismerték azt, hogy ugye hát második hely az is csak második hely. Hát oda voltunk mindnyájan, de hát hiába, ilyen a futball. Futballban soha nem lehet pontosan megjósolni, hogy mi lesz az eredmény. Sokkal jobbak voltunk, de hát hiába.
Az ön edzői pályájában mennyire volt meghatározó ez a világbajnokság a későbbiekre nézve?
Hát annyiból jobb volt, hogy mindjárt ott volt egy menedzser, egy párizsi menedzser, és az mondta nekem, hogy kivisz engem Magyarországról a belgrádi Partizánhoz. Persze nem volt olyan könnyű kimenni, mert nem volt, hogy felülök, és venni, hanem hát ki kellett kérni, ugye, és diplomáciai úton kellett menni, mert mi nem engedték ki senkit. Kimentem a belgrádi Partizánra, ott voltam egy évig, onnan aztán mentem Belgiumba, ott voltam 3 évig, bajnokságot nyert.
Melyik csapatta?
A Standard Liège-nél. Oda mentem, akkor került fel az NB2-ből az NB1-re, és 3. évre már bajnokságot nyertem velük, úgyhogy haza kellett jönni, mert én csak 2 évre kaptam engedélyt, a 3. évet már a saját számlámra vállaltam, de Hegyi Gyula ugye megengedte, hogy még visszamegyek 3. évre, de utána azt mondja, hogy már tovább haza kell jönni, nem lehet tovább mint lenni, mert az ávó nem enged. És hát itt folytattam azt az edzői pályafutásomat egy darabig, és utána lengyelek kikértek, innen mentem, hogy is volt az? Ja, az Újpestnél, én hazajöttem az Újpesthez, akkor az Újpestről elmentem Algériába, az ottani államelnök az ellen, én futballoztam Franciaországba, a Ben Bella ellen, és ő megtudta, hogy itt vagyok, és akkor kikért a Magyar Szövetségtől, és ott voltam 2 évig. Hazajöttem, és akkor jöttek a lengyelek, kikértek, ott voltam 4 évig, 2 bajnokságot nyertünk. A lengyelektől hazajöttem, a Ferencvárosnál voltam 1 évig. Bajnokságot nyertünk akkor, aztán Ferencvárostól mentem a Videodotonhoz, onnan az MTK-hoz, és aztán az MTK-tól nyugdíjba mentem, de nem hagytak sokan, mert hívott a szövetség, hogy Pakisztánból kérnek egy edzőt, aki tud angolul, és akinek neve van válogatott. Hát, hogy nem vállalnám el? Hát, mondom, megbeszéltük az asszonya, menjünk, és elmentünk, ott voltunk 1 évig, hazajöttünk, akkor megjöttek az egyiptomiak, hogy Egyiptomba kéne, és elmentünk Egyiptomba, 2 évig ott voltam, Nacionálnál 2 bajnokságot nyertem, de mondom, most már nem, mert már 70 éves voltam, mondom, most már ez elég lesz ebből. Mert már éreztem, hogy szédültem néha meccsek után, mert az araboknál ott aztán, ha véletlenül kikapott a csapat, akkor borzasztó volt, akkor az embert leköpték meg, mit tudom én. De hát ez olyan csapat volt, hogy mondom, 2 évig bajnokságot nyertünk, kupát nyertünk, úgyhogy nem nagyon köbdöstek le, de imádtak ottan.
Az volt az utolsó állomás?
Az utolsó állomás. 2 bajnoksággal, egy kis kupával a zsebembe befejeztem a pályafutásomat.
Utána már nem próbálták meghívni?
Már 70 éves voltam, úgyhogy nem már örültem, hogy megúsztam, hogy nem kaptam a szemifarktust. Hát ott a morzasztól minden meccset nyerni kellett, és hát nem mindig sikerült, ugye azért, ha bajnokságot nyert, akkor is volt, hogy néha kikaptunk, akkor pedig nagyon keserves volt a helyzet. Úgyhogy megúsztam éjbőrrel az edzőséget.
Összeszámolta, hogy a pályafutása során összesen edzőként hány bajnoki címet nyert?
Hetet.
Játékosként?
Játékosként a prágai Spartában 3 bajnokságot, aztán Lille-be 1 bajnokságot, a Fradiba 1 bajnokságot, úgyhogy ennyit nyertem.
Melyik volt a legnehezebb?
Bajnokságot mindenütt nehéz nyerni. Legkönnyebb volt a Ferencvárosnál, itt valami 11 pont különbséggel nyertünk bajnokságot.
A magyar játékosok nevét a világbajnokság után tényleg mindenütt tudták, ismerték, vagy ez csak egy legenda volt?
Még Pakisztánban is ismerték, Puskás, meg Bozsik, meg mindenkit ismertek. A magyar csapatnak olyan híre volt a világban, akárhol járt az ember, mindenütt Hidegkuti, Puskás, Bozsik, mindenütt ismert.
Akkor ez önnek is jót tett, mert gondolom elmesélte ott, hogy kint volt a válogatottal, ahol járt.
Tudták is, hogy én ki voltam, persze, hát azért engem nem csak úgy vittek, hát tudták, hogy ki voltam, és hát megvolt nekem a nevem.
Ebből a szép felsorolásból talán egy valami hiányzik, hogy a magyar válogatott kispadján nem ült.
Igen, hát ez nem akarom folytatni, mert...
Szóba került, hogy szövetségi kapitány legyen?
Nem izélem, mert volt egy kis politikai dolog.
Nem lehet tudni, hogy mi?
Szóval az volt a helyzet, hogy tudtam, hogy egy játékos ki akar menekülni, és nem jelentettem. És volt, aki a rendőrségnek megmondta, hogy ki volt ott, kérdezték, ki volt a Kalocsai megjegyzés, és akkor engem elvittek és leinternáltak. És 6 hónapot ültem, csak azért, mert nem jelentettem, hogy valaki menekülni akar. És ez bele volt írva az én izémbe, hogy internál voltam, és akkor már mindenütt, már el voltam faragva. Nem adtak engedélyt se, úgyhogy a sebesnek köszönhetem, hogy ő elintézte, hogy azért engedélye volt. De hát már nem lehettem fejes, hogy úgy mondják.
Akkor talán ezért is volt ennyit külföldön edző?
Hát aztán, mikor volt ez, várja. Hol voltam? Jaj, Nyíregyházán volt, igen. Jöttem fel Pestre is a szövetségbe, ott volt a beszéd, ugye arról, hogy ez megy, az megy, és én nem jelentettem.
Ki volt ez a játékos, emlékszik még rá?
Nem tudom, hogy ki volt ott. Hát többen voltak ottan. Összegyűltünk, ott beszélgettek, hogy ez megy, az megy, akkor másnap elvittek engem. emlékszem, mikor kijöttem az internáló táborból, akkor mentem pápára, edzőrpápába. Volt mindenkiről ugye az OTSH-ba egy lap, és rá volt írva, hogy Kalocsai internálva. De azt nem mondták, hogy miért, csak hogy internálva. Azért nem jelentettem, mindegy. Azért 6 hónapot, és utána jelentkezni a rendőrségen, és meg voltam bélyegezve. Hát azért nem lehetett itt.
Hova internálták?
Itt voltunk, a dél-budai laktanyában voltunk 6 hónapig. Utána volt Recsk, utána volt. Még szerencsé, hogy nem vittek oda. Sokat oda vittek onnan, de engem mindjárt kiengedtek.
Mikor került le ez a papírról, vagy ez még a mai napig is rajta lehet?
Mikor forradalom volt, akkor kioszták a papírt. És ott láttam, hogy rá voltam mire.
Rengeteg országban járt, és nagyon sok játékossal találkozott. Más típusú játékossal, mint a magyar játékosok. Azt hiszem, hogy kevesen tudják azt, hogy miért futhatott el így Magyarország mellett a futballvilág.
Hát én olyan országokban jár, ahol nagyon nagy volt, például a belgrádi Partizán, hát az majdnem olyan volt, mint a Nagy Honvéd. Bobek, Zebec, Milutinovic, ezek játszottak ottan, úgyhogy nagyon nagy csapat volt, és nekem olyan tekintélyen volt, hogy kihagytam a legjobb játékost is, és nem is akartak elengedni, csak olyan rossz volt a fizetés, nem lehetett hazaküldeni, mert akkor nem volt a bank, úgyhogy onnan kimentünk ki Belgiumba. Emlékszem, még a Titónak a szársegéde keresett engem, hogy maradjak is, rá akartak bírni, hogy maradjak tovább, de nem akartam maradni, mert hát anyagilag nem volt érdekes.
Belgiumban ott milyenek voltak a játékosok?
Olyan jó csapatot csináltam, Ifiket neveltem fel, azokkal nyertünk bajnokságot 3. éve, és akkor emlékszem az Anderlecht, a másik a rivális, az elnöke eljött hozzám, hogy menjek át hozzájuk, mondjam meg, hogy mennyit keresek, jó a duplája, hát adja nekem, hogy menjek át. De hát mondom, nem lehet, mert haza kell mennem, mert hát a fiunk itthon volt, úgyhogy nem lehetett, nem engedték ki valakinek, itthon kellett lenni, haza kellett jönnöm. Utána egy év múlva jött megint a Standardnak a főtitkár, hogy menjek vissza, meg követelnek vissza, mert rosszul ment a Standardnak, de nem akartak kiengedni. Itt nem, azt mondjam, Kalocsairak szükség van.
Hol érezte legjobban magát az edzői pálya során?
Sok helyen. Talán Belgiumban volt a legjobb dolgunk. Ott nagyon jó volt. Aztán jó volt nekem Lengyelországban is, Egyiptomban is nagyon jó volt. De a legjobb volt Belgiumban. Ott olyan barátságosak voltak, és hát sok barátot hagytunk ott.
Így most elnézve önt arra gondolok, hogy nem ilyen nagyon kemény edző volt, aki ordítozott a pályán a játékosokkal. Milyen edző hírében állt?
Én nagyon szigorú voltam, tőlem nagyon féltek, de neveltem sok fiatalt, és az volt a legnagyobb hobbim nekem, hogy mindig fiatalokat építettem be a nagy csapatba, és külföldön mindenütt, mindig, ahol több évig voltam, ott mindig kicseréltem a csapatot, de nem osztunk, hanem mindig a fiatalokat kipofosztam úgy, hogy az első csapatba játszottak.
Ki volt a legnagyobb felfedezettje, aki a legnagyobb pályát futotta be?
Várjunk csak, hát a lengyeleknél, várjál csak a izéknél, a Stáni Pista, a belgáknál, a lengyeleknél a Lubanski, a Európa legjobb centere volt, aztán a Partizánban a Soskis, egy év alatt 3 fiatal dolgoztam be, a Soskis, a kapus, Jusufi, Beck, és Milutinovic, aki aztán nagy edző lett, az egész világot most is járja.
Igen, Bora Milutinovic.
Igen, őt is én tettem az első csapatba be.
És Magyarországon?
Magyarországon, hát itt például az Újpestben a Benéből én csináltam játékost, aztán a Káposzta Benő Ifibe játszott Halfot, és csináltam az első csapatból Becket belőle, válogatott volt ő is. Aztán a Fradiba 5 fiatal dolgoztam be egy év alatt. A Muhát, a Bálintotból csináltam jobb Becket, a Muhát, a Vépit, aztán a Kőlajost, és Füsit, és megnyertük a bajnokságot.
Akkor még jobban engedték azt a klubvezetők, hogy akár az eredmény rovására is fiatalok játszanak? Mert manapság már erre nem nagyon van lehetőség.
Hát nekem mindig bajom volt a vezetőséggel, mert én nem engedtem, és inkább ott hagytam a csapatot. Külföldön tudtam 3-4 évig lenni, itt nem lehetett sokáig lenni, mert itt mindig okosak voltak a vezetők, és mindig nehéz volt velük kijönni. Úgyhogy egy év múlva általában mentem el.
Említette már Bora Milutinovics nevét, aki hát azért anyagilag igencsak jól áll, mert rengeteg országban nagy pénzt keresett. Ön is gazdag ember lett az edzői pályán?
Kicsoda. Abban sajnos akkor borzasztó, hogy milyen differencia a fizetésben. Hát akkor Belgiumban kerestem, $500 volt a fizetésem. Tehát kerestem mondjuk 800-at. Ezelőtt egy pár évvel kint voltam, mert mindig gyakran kimegyünk Belgiumba, és azt, amikor ott vagyunk a standardhoz, ki szoktam menni a meccsre, és azt mondja, Géza, ha most jönnél, $15,000 adnod meg. Ha lennél fiatalabb, azt mondja, 15 éve, kapnál $15,000. Szóval olyan differenc, hát most óriási pénz, akkor nagyon kevés volt a fizet.
A felesége olykor közbeszól, emlékezteti néhány dologra, mindig mindenhova elkísérte?
Hát vele. Volt ő, hát mi együtt voltunk mindig. Egyébként neki köszönhetem mindent, mert ha ő nem lett volna velünk, akkor külföldön nem tudtam volna létezni. Akik kint dolgoztak, majdnem mind meghaltak. Aki egyedül volt, mert ottan bogarak, meg minden izék voltak ottan, gyümölcsöt is minden, ha nem fertőd, akkor nagyon rosszul jött ki az ember egyedül, ha volt.
Nem bánta meg soha, hogy nem a jogi pályát választotta, hanem a futballpályát?
Hát ez nehéz, most már azt mondom, hogy így jó volt. Mert ja, hát most, ha lettem volna bíró, akartam lenni, lett volna egy tanács elnök belőlem, de nem láttam volna a világ, így meg a fél világot bejártam.
Kedves hallgatóink, a Sport délelőtt első fél órájában a 113 éve született Kalocsai Gézára emlékeztünk.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz érmese. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Dunántúl nyugati felén fordulhat elő zápor. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A férfi vízilabda OB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó pár harcot és a bronzérmet. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a zuglóiak sikeréből. A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben tovább javított és a mezőny élén végzett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája a Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé pedig 20 óra 20 perckor kezdődik.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Roszincendi Romulus úgy fogalmazott, a Hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lanner Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma országszerte változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat, a többi között nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrendeljár a Széchenyi hegyi gyermekvasút, a vasút történeti parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatják a látogatókat, még a pécsi zsolnai kulturális negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor, mint egy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.
Közlekedés.
Holnaptól félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat, a várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani.
Időjárás.
Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar, nagy területen megélénkül a szél, napközben 25-30, késő este 16 és 23 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kár, te nem is tudod milyen kár, hogy olyan messze futottál. Darabokra tört el a szívem.
Nem bírom a magányt, olyanná válok, mint apám. Anyám is lelépett volna már százszor, de mégse. Összetartja valami 36 éve, de én egy lifté váltam, de senki se száll be, senki se hív, pedig rád vártam, hogy csönges, hogy szólj, hogy fárasz, hogy halljam a hangot. Hallani akarom, mit van az ágyam, a takarom, mit van a vállam, a Balaton, a szellő a számból, kísér az utadon a halakat, kifogom naphoz, holdal, kispászol, férfi válhat veled a kisrácból, az albetűn vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál, hogyan tudtad ezt tenni vélem? Szánd meg, hát szomorú szívem, úgy sincs más igazom nekem. Jöjj el hát, hogy egy összetört szívet megragasszál meg hát.
Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, képedet néztem, rajzoltam rá a mosolygó fejemet. Látni akarnak a szemedbe nézni, aj löksz a falnak. A tenyered a kenyerem, de éhezem. Mond mama, hogy legyek túl ezen. Már az ajtós a nyikorok, csak bonogó szól. Mond eszedbe jutok, mikor elalszol. Nekem eszembe jutsz, bár ne jutnál. Láttalak tegnap a körútnál.
Kár, te nem is tudod milyen kár, hogy olyan messze futottál. Hogyan tudtad ezt tenni vélem? Szám meg, hát szomorú szívem. Úgy sincs más, igazom nekem. Jöjj el hát, hogy egy összetört szívet megragasz. Szám meg, szomorú szívemet. Szám meg, szomorú szívemet. Összetört szívem. Szám meg, hát szomorú szívem. Úgy sincs más, igazom nekem. Jöjj el hát, hogy egy összetört szívet megragasz. Szám meg, hát szomorú szívem. Úgy sincs más, igazom nekem. Jöjj el hát, hogy egy összetört szívet megragasszál meg hát.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Sport délelőtt adását, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Az imént hallhattuk, hogy Kalocsai Géza, aki 113 éve született, többek között Kőlajosnak is lehetőséget adott a Ferencvárosban. Kőlajos, aki maga is bekdöntőt játszott, így a BL döntő másnapján elmondhatjuk, mégpedig a Brűs gárdájában, igaz, hogy a döntőben veszített a Liverpool ellen csapata. Most felidézzük pályafutását, hiszen volt Európa-bajnoki negyedik helyezett, olimpiai ezüstérmes, és mint említettem, a bekben második helyezett. Először az Európa-bajnoki szereplésről beszélt.
1972 nem tegnap volt, de volt. És akkor még az volt, hogy nem 16-os döntő volt, hanem 4-es döntő volt. A történet úgy kezdődött, hogy a klasszikus történet ugye, hogy előselejtezők vannak. Mi abban a csoportban kerültünk, hogy a galkakat, tehát Franciaország, Norvégia, Bulgária. És ebből kellett tovább jutni. Ez abban az időben problémát nem jelentett. Hát Franciaországot is, és itt a Norvégiát is, magunk mögé gyűrt is Bulgáriát, és akkor a legjobb 8 között a baráti időzőjelbe Romániába hozott bennünket össze a sorsolás szeszélye. Az első mérkőzés Budapesten, 80 ezer néző előtt 1-1 volt, a második már tovább jutottunk volna, 2-2 Romániába, azon játszott először a válogatottba, és volt egy harmadik mérkőzés, mi, hogy 1-1 után 2-2 lett, már az idegen belőtt gólokkal tovább jutottunk volna, de akkor nem az volt a szabály, hanem az volt a szabály, hogy harmadik mérkőzés. Na most volt két lehetőség, két város közül, Isztambul és Belgrád közül egy gyönyörűséges hölgy kiválasztotta, kihúzta, kérem, kirántotta a kalapból Belgrádot. Mit a Isten, kérem, Belgrádba kellett győznünk, győztünk is 2-1-re, óriási mérkőzésen. Ott történt az a dolog, hogy hát még most is viselem ennek emlékét, itt föl van vágva egy kicsit, föl volt szakadva rendesen itt a homlokom. Történt az, hogy Deleanu nevű bal hátvéd rám jött, lendületből elgurítottam a labdát egyik oldalon, másik oldalon megkerültem. Ez az ember belén futott, és körülbelül azt hiszem 4 foga bánta, tehát 4 foga kihullott ott. Nekem felszakadt a homlokom, engem valahogy összedrótoztak, tudtam folytatni a játékot, és ahogy említettem, győztünk. Őt lehúzták, és nem tudták folytatni, vagy nem tudta folytatni a játékot. Viszont a másnap, úgy hívták ezt az úriembert, hogy Deleanu, ő volt a balhátvéd. A másnapi erdélyi újságok írták, hogy nem csoda, hogy Deleanu a kitörött 4 foga, hiszen kőbe harapott. Úgyhogy a humorésekkel kellett a szomszédba menni. De a lényeg a dolognak az volt, hogy 8 között Romániát legyőztük, és így nyitva állt az út, nyitva lett az út a legjobb 4 közé, bejutottunk Európa legjobb 4 csapat közé. A baráti Szovjetunió, kérem, a béketábor vezére mellett, a Németország, Nyugat-Németország, akkor Beckenbauer, Mayer, Netzer, Overath és Müller fémjelezte később világbajnoki csapat. Belgium mellett mi voltunk a negyedikek. Belgium Olaszországot verte ki a 8 között, és így ez a 4-es összejött. És akkor ez a 4 csapatot belga homba randebút adott egymásnak. Első mérkőzésen dicső Szovjetunió ellen játszottunk, kérem, és egy öngóllal történt az, hogy szovjetek jutottak szöglethez, beívelték a labdát, Páncsics, mint azt hiszem, kifejelte, egy Konykov nevű játékos rárúgta a kapura, Géci Pista megfogta volna a labdát, de sajnos az utolsó pillanatban Juhász Péter lábán irányt változtatva a hálóba landolt. 1-0. Rá pár percre a kelet-német játékvezető egy jogos 11-est megadott nekünk, mert Dunai 2 felrúgták. Zámbó Sanyi, aki akkor ki volt jelölve, ketten voltunk jelölve, de ő 4 évvel idősebb volt, ő rúgta, kérem. Rudakov az ujja hegyével elérte a sarokba tartó labdát, kiütötte, Szőke Pista beszaladt, és Spitzével éppen, hogy csak elért, és az oldalhálóba rúgta, tehát kihagytunk a 11-est. Így jutottunk abba a pozícióba, volt még 2-3 helyzetünk ezután is, harmadik helyért történő meccsre, ami Liège-ben volt, Belgium ellen, mert történt az, hogy Németország, Nyugat-Németország, azt hiszem 3-1-re legyőzte Belgiumot. A döntő a Heysel stadionba, Nyugat-Németország és Szovjetunió között történt, mi pedig a harmadik helyért, Spessemmel, tehát Liège-ben játszottuk, a Standard Liège-nek a pályáján. Sajnos itt szintén az történt, hogy 2-1-re kikaptunk. Ami érdekes, 2-0 vezettek a belgák, itt is egy gyermekdett góllal a második gól, az egy egyszerűen katasztrofális és nevetséges és vicces. Tehát Lambert nevű játékos, aki később kutatásán voltak FC Brugge-be, begurított a labdát középre, a Géci Pista és a Páncsics még egymásra vártak, a labda elgurult közöttük, és a Van Himps nevű szuper focista a belgáknál rálépett a labdára, és hogy mi történt. Ő azt hitte, hogy les, hát ezek elegették a labdát. Mi történik? Visszanézett, és a játékos társai mondták, hogy hát senki nem fúj, hát bíró nem fúj, és akkor begurította csak a labdát. 1002? Közröhe, komolyan mondom. Ez a kabaréba illő jelenet volt. És akkor utána történt ez, hogy Kozma Miska a jobbszélsőn kelszállt a jobbszélen, belőtt a labdát középre, egyedül voltam, hogy 7 méter a kaputól, simán befejeltem volna, nem? A George Hellens kilökött a labdáról, 11-es. 11-est értékesítettem. És 2-1, ez lett a végeredmény, még ott is volt lehetőségünk, de sajnos 2-1.
Akkor neked kellett volna rúgni a szovjetek ellen is.
Hát ketten voltunk kijelölve. Az utolsó edzésen a gázművek pályáján ketten rúgdattuk a 11-est. Zámbó Sanyi és én. Mind a ketten berúgtuk mind az ötöt, mert azt mondta a szövetség, a Iloszki Rügyi bácsi, hogy kérem, teszteljük a dolgokat, először is fantasztikus dolgok, hogy ti vállaljátok, mert akkor volt egy ilyen széria, hogy mindenki kijött a 11-es, hát a Szőke Pista többször, meg mások is. És akkor Sanyi jelentkezett, meg én. És akkor Rudi bácsi, rúgjunk ötöt, és akkor nézzük meg. Géci volt a kapus, először Sanyi, lerúgta mind az ötöt, berúgta mind az ötöt. Utána én is berúgtam mind az ötöt. Na most akkor kérem, az döntött, hogy Zámbó Sanyi 44-es, én 48-as, 4-vel ide, Sanyi kár. De. És akkor történt az, hogy mindjárt az első mérkőzésen megadott a lehetőség, hogy kérem, akkor élesbe próbáljuk ki. Bíró belefújt a kelet-német bíró a sípjába, fölrúgták a Dunai-2-t, kérem, ki lehetett volna egyenlíteni. Sanyi sajnos, hát kihagyta, hát majdnem gól lett, de hát a majdnem gól nem számít. Viszont egyértelműen oda állt, oda mert állni. Sajnos kihagyta, utána a következő mérkőzésen is megadott, hogy 11-eshez jutottunk, én odaálltam és hál' Isten berúgtam.
Meg lehetett akkor verni a szovjeteket?
Egyszer és mindenkorra, egyszer és mindenkorra ezt a tévhitet száműzni is, tehát soha nem tiltották azt, hogy a Szovjetuniót nem lehet megverni. Ellenkezőleg. A korábbi játékosok az aranycsapatból mondták, hogy Farkas Mihály, vagy olyan őrült kommunista volt, ortodox kommunista volt, de imádta a labdarúgást. És mondta a srácoknak, hogy verjétek meg, győzzétek le őket, hogy akkor nagyobb önbizalommal tudunk velük tárgyalni ért. Nálunk meg az volt a helyzet, hogy minden idők legnagyobb prémiumai játszott. Konkrétan emlékszem, 1976-ban volt egy ilyen Magyarország nevű hetilap. Abban 2200-2300 forint volt az átlagfizetés. Ez 1976-ban volt. Most hát 72-ben lehetett olyan 1700-1800 forint. 40 ezer forintért játszott. Ez egy vagyon. Sajnos nem tudtuk meg.
Örülnénk most mi egy ilyen szituációnak, hogy csak a negyedik helyen végez a magyar válogatott az EB-n, akkor ezt elfogadták az országban, vagy ez bukás volt?
Hát bukás volt, kertek alatt közlekedtünk. Hát az oroszok, Szovjetunió ellen 50-50% volt az esély, Szovjetunió Csehszlovákiát győzte le, mi Romániát. Na most Románia akkor jobb csapat volt, mint Csehszlovákia, és egyértelmű volt, hogy mi úgy gondoltuk, hogy reális esély van arra, hogy győzzünk, és bejutunk a döntőbe. Így utólag, az se tragédia, ellenkezőleg. Hát a legjobb négy közé bejutni, azért kitűnő teljesítmény.
Azért nagy utat tettél meg addig, amíg eljutottál erre a 72-es EB-re, mert ugye még itt a Vadász Töltényel együttesében kezdted Fehérváron.
VT Vasas volt, igen. 14 éves koromtól itt játszottam. megadott az, hogy egy olyan ifi csapatba kezdhettem. A következő volt a gólarány. Pont veszteség nélkül nyertük meg a ifibe a bajnokságot, kérem. 118-11. Egy pontot nem veszítettünk. Egy mérkőzést elmesélnék. 16-0-ra vezettünk a második félév közepén Martonvásár ellen, és a bíró hármat fújt a sípjába. Lefújt a mérkőzést. Se annak előtte, se annak után nem történt ez. Komolytalan mérkőzés jogcímén. De nem erre akarom kiegyezni a történetem, arra, hogy utána, hát ugye ez vasárnap volt, akkor mindig vasárnap volt a meccsek, kedden az edzőnk oda leültetett bennünket a vadásztörténygyár melletti bokáig érő salakos pályánk a salakra, hogy szeretnénk, hogy értékelni. Hát lehet, akkor mérkőzést. Az értékelés úgy kezdődött, hogy egy elnézést, már óriásit köpött. Kívánjátok, hogy elemezzem, hogy miért történt ez eset? Hát ha lehetnek, Jani bácsi, kedves Jani bácsi. Hát azt mondja röviden, dióiba, azokat a helyzeteket kellett volna értékesíteni, amiket kihagytatok. Még egyet köpött, vége volt. Volt olyan srác, aki azt mondta, az életbe több, nem mondja, nem jövök többet. Tehát ez nem normális, ez barom ez. Hát mi lenne, hogy csak 8-0 győzünk, vagy 5-0. Hát ez nem volt túl rossz ez, a 16-0 Bognár. Az életbe többet nem jön Bognár, egy tehetséges focista volt, nem. Hát nekem küldtek is, azt mondhatta, érted, hogy ez vagy az. Egy dolgot nem tudtak erről az úriemberről, érted? Azt, hogy szemünk, engem mindig nem szégyelled magad. Mindig, mindig cikizett tőled. Ilyen szöveg volt. Soha nem dicsér bennünk. Szembe. Viszont 12 000 dolgoztak a gyárba, és kérlek szépen, akármerre járt, gyár megfordult, vagy a városba, következő szó. Aki nem látta még ezt a csapatot, jöjjön, és nézze meg ezek a földkeretség legtehetségesebb kölkei. Gyertek, nézzétek meg, fantasztikus. Még éltek, el nem felejtitek ezt a produkciót, amit csinál. Tehát hátunk mögött nagyon dicsért bennünket, viszont szemben meg korhol bennünket, mert így akart sarkalni bennünket a jobb és jobb teljesítmény.
Aranyember. Tényleg ilyen aranyember. Jó volt ez a csapat? Föl is jutott mindenki az első csapatba videótonhoz?
Hát Szabó Karcsi, Csukovics Laci, Kovács Jóska, szuper focista.
Hogy alakult itt Fehérváron a pályafutásod? Nem olyan sok időt töltöttél itt.
14-20-ig. Hát saját nevelési játékosa vagyok a Vidinek, kérem. Utána jött egy felkérés a magyar bajnokcsapat a Ferencvárostól. Hát a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színházában nem volt szabad nemet mondani. Hát ilyen nincsen. Én nem voltam Fradi szurkoló, de ahogy Nagy Béla barátom a Ferencváros világrég krónikása mondta, Lajoskám, kétfajta ember létezik a magyar világban. Egy, aki fadistának születik, kettő, aki azzal vár. Én a második kategóriába tartom. Hát aki nem játszott a Ferenc, nem is tudja, mit jelent ez. Hát a Sándorcsika azt mondta, csak egyszer adta volna meg a mindaltot. Csak egyszer adta volna mindaltot, hogy zöld fejét mezbe játsz. Annyi ember előtt, és ilyen lelkes közönséggel. Vagy Eszterházi Péter. A Kossuth díjamat azt mondta, odaadtam volna, hogyha Fradi mezbe a stadionba 25-ről bevághattam volna az író.
Ez egy sikeres időszakod volt.
Óriási. És akkor még 1972-ben elmondhatom, 71-72-ben, Ferencvárossal UEFA kupa. Ott is a legjobb négy közé jutottunk. UEFA kupába elindultunk. Első mérkőzés Fenerbahce volt. Túljutottunk. Második Panionos. Túljutottunk. Harmadik Braunschweig. Óriási mérkőzés. Német csapat. Túljutottunk. Negyedik Zselnyenicár. Túljutottunk. Már a legjobb négy között voltunk. Wolverhampton. Itt 2-1-re vezettünk, és a Szőke Pista kijött egy 11-re. A berúgja, döntősök vagyunk. Kihagyta és kiegyenlített az ellenfél. Akkor még semmi. Utána a Wolverhamptonba visszavágó. 2-0, rúgtam egy gólt, 2-1. És akkor Szőkep ismét egy 11-es. Szőkepista kihagyta. Másodszor bejutottunk volna. Kihagyta kétszer? Két héten belül. Szóval kérem, nem jutottunk be. Amit meg kell, hogy említsek, a Ferencváros minden idegenbeli mérkőzésen minden ellenfélnek rúgtam gólt. Tehát rúgtam gólt Fenerbahce ellen Isztambulba. Az volt a Ferencváros első UEFA kupába elért gólja. A gólt rúgt a Panionos, Braunschweigbe voltuk, de Németországban, 10 centis hóba. Én, igen, ott látta Helmut Schön is kitűnően, tehát olyan ragyogó vélemény nyilatkozott itt a produkció kapcsán. Helmut Schön a német szövetségkapitány. Utána a rúgtam gólt idegenbe kiem az Zelnedzsicának. Volt egy védő, aki akármerre fordult, mindig szemköz köpött. Bosnyák, hát ilyen nincsen. Meg is tovább jutottunk. Sőt, még 11-est is, mert a 11-esek döntöttek. Utolsó 11-es érúgta, nem merte senki rúgni. Hála Istennek, bementést, ezzel tovább jutottunk. Wolverhamptonnak a négy között a döntőbe jutása. Szintén idegenbe rúgtam gólt. Ez óriási dolog. És akkor még nincs vége. Olimpia. Még 1972-ben olimpiát is rendeztek. Oda úgy mentünk ki, előtte ugye, ami megelőzte. 1968-ban olimpiai bajnokok voltunk Mexico City-be, 1964-ben olimpiai bajnokok voltunk Tokióba. 64-ben Benefine társaság, Bene Farkas Varga Zoli, B válogatottal. 68-ban kérem, Dunai Juhász stb. Ez a társaság, Pancsics, szintén a B-válogatottal, olimpiákat, de megnyerték az olimpiát. Jött 72, amikor is, újkori olimpiák történetében páratlan sikeres dolog lett volna háromszor egymást követően kérem megnyerni az olimpiai bajnokságot kis hazánknak. Ez semmi probléma, nem volt a döntőig. Simán ment, mindenkit megvertünk, tehát mindenkit legyőztünk, és a döntőben ott is az első félre vezetünk Lengyelország ellen. És az volt a szabály akkor, hogy akár a döntőbe, akár a harmadik helyért történő mérkőzésen, hogy döntetlen esetén nincs hosszabbítás, hanem mindkét csapat megkapja az adott érmet. Tehát a harmadik helyére játszott Szovjetunió és Kelet-Németország, 2-2 volt, tudták a játékosok azt, hogy miről van itt szó, tudták a szabályt, és hát egy bunda meccset játszották. Az oroszok megszerezték a vezetést, 5 percen a kelet-németek egyenlítettek. Utána második fél évben a kelet-németek szerezték meg a vezetést, az oroszok egyenlítettek. 2-2. 85 ezer ember fütyült, mert kilógott a lóla. És két olyan csapat egyezett meg, akik mélységesen gyűlölték egymást. Mert táboros lehet azt mondani, hogy a kelet-németek csókos pajtások voltak a szovjet barátainkkal. Na most ugye Lengyelország és Magyarország a döntőbe, kérem, dva barátánkikem, történelmi barátok, írták az újságokkal, sok minden előfordult, egy nem, hogy ezek nem egyeznek meg. És a lengyelek könyörögtek nekünk. Könyörögtek így összetett kézzel, hogy játszunk elég döntetlen, akkor ők is olimpiai bajnok. Ők soha nem voltak. És soha nem győzték le Magyarországot. 1901-ben alapítatott a Magyar Labdarúgó Szövetség. Kérem, azóta soha fennállásuk óta lengyelek nem győztek. És könyörögtek összetett kézzel, hogy játszunk döntetlen. Akár le 2-2-3-3, csak ők is hadd legyenek olimpiai bajnok. Mi azt mondtuk, no way, fair módon. És 1-0 vezetünk a fél időben. Az öltöző mindenki egymást csókolta, ott a vezetők, riporterek, Vitvei, Zebes, stb. Mindenki. Voltak téglák is, azért voltak, hogy figyeljék, ki milyen játékos, kivel találkozik, stb. A jobb oldalon ülő játékosok nem látták a bal oldalon ülőket, mert annyi ember volt ott. Itt egymást csókogat, hogy a lényeg, a szövetségkapitán Jiloszki Rülf volt, Karcsi bácsi volt a segítő, a lakat. Hát nem volt lehetőségükben semmit nem mondani a játékosok, csak annyit mondtak, hogy még 45 perc és olyan mulatozás veszi kezdet, amit a földkereség nem látott. Mert harmadszor egymás után, ugye az újkori olimpiák történet, ezt elmeséltem, hogy hát nem akármilyen sorozatnak a végére ezzel tettük volna fel a korona. Na, aztán a második fél éve sajnos kaptunk, második fél közepén egy Dejne nevű játékos, szuper focista volt ezért, 25-30 méter lövésre szántam, szakadt az eső, zúgott az eső. Géci Pista megfogta volna, csak ötösön landolt a lab, ötösön földet él, és földgyorsult. Hopp, már benne is volt. 1-1. Még mindig semmi nincs. Egymás mellett állunk a dobogó legmagasabb fokán, kérde minket a csapat olimpiai bajnok. Nem sokkal a vége előtt egy Gadohol nevű játékos szuper volt. A bal szélső elment a bal szélem, és Pozma Miska jött utána, és leszerelte. A mi jobb szélső. És akkor is elkezdett cselezgetni, Gadohol visszaszerezte a labdát, és bepasszolt a középre. És egy alacsony srác, úgy hívták, hogy Szoltisik, a középpályás, kapásból háruk labdát. Szép lövés volt, de elment volna egy 5-6 méterre, ha az volna ott nem lett volna, mert szakadt az első, volt egy tócsod, megállt. Körülbelül az ötös sarkán. És arra, hogy ez meg fog állni, csak egyetlen egy ember számított, sajnos nem a mi mezünkben volt. Úgy hívták, hogy Kazimierz Dejna. Ő is rálépett, mint a Fannimst 2 hónap előtt. Hát, ilyen nincs, hogy egyedül vagyok, hogy mi történik itt. Tehát, hogy lesz, vagy várt egy a bíró. Szóval ott is ordította, gondolom, a társai, de nem fut itt senki. Begurított a labdát, tök üres kapuba. És akkor, na, utána jött az, amit a lengyelek kezdtek a meccs előtt, hogy kimentünk melegíteni, zúgott az eső, hogy játszunk döntetlen. Tehát mutatták már, ilyen anorágban már zúgott az eső, hogy hát ilyen egyezzünk meg. Most akkor a mi játékosaik mutogatták azt kérlek, ők más mutattak, nem akarom, azt így nem látszik kérlek, más mutattak érdek. A lényeg az, hogy 2-re kikaptuk. Hogy érzékeltessem neked a szituációt, az első fél időben egy gombos tűt nem lehetett lejteni az öltözőmbe, és még azt el kell, hogy mondjam, hogy szünetbe megyünk be, Bayern München először is. Mi voltunk az esélyek, mi a Bayern München öltözőit kaptuk. Lengyelek indultak még a tartalék öltöző. Jövök be az öltöző, jövünk be, jobb oldalt 4-5 láda kér lesz. De 3-4 mindenféle. 4-5 láda mondjuk. Tokai asszony. Én egy borszakértős, egy picit kérek szépen. Hát az aperitív és desszertbor, tudod. Tehát abban nem lehet sokat. De mindegy, ez volt, hogy ezzel ünnepeljük, kérem, a Hungarikummal, kérem, ünnepeljük a olimpiai bajnokságot. Ami elmaradt. A végén érdekes, nem tudom, hogy, de már se a bor nem volt, egy ember nem volt. Hát egy hogy mondjam, funeral, tehát egy halottas, nem is tudom, mi volt. Tehát hogy a kérdésében egy katasztrofális, egy szó el nem hangzott, egyetlen ember már nem volt ott, ilyen temetési hangulat volt élve. Ez méletlen volt. Csak egyszer csak megszól a csengő, beszólnak, hogy eredményére. Mivel, hogy szakadt az eső, még a melegítőt magunkra kaptuk, és kimentünk, és fölálltunk, már akkor ott álltak a harmadik helyet jelentő dobogón a keletnémetek és a szovjetek, riektek, röjögtek. Ott álltak a legnagyobb, idáig érte szájuk, a fülig érte szájuk, a lengyerek már fönn voltak a legmagasabb, tehát az első helyet jelentő dobogókon, deszkákon, és akkor vonultunk mi. Hát, hogyha azt a képet látnád, kérlek szépen, hát én körülbelül a gulágra utalták be, hogy az embereket készítették, 20-25 év büntetése, Verhojansk, Vityebsk, Habarovsk útvonalra kell Szibériába, mint ahogy mi kinéztünk ott. A második helyet egyszerűen nemhogy nem értékeltük, nem is érdekelt utána labdarúgás. Abszolút teljesen ki voltam idegen. Tehát mi olimpiai bajnokok akartunk lenni, és ott volt. És nekünk könyörögtek. Azt kívánom a következő generációknak, hogy ezt érjék át, hogy nekik könyörögjenek, együtt tudjanak kérlek szépen felállni a legmagasabb dobogóra. Boldogít a tudat, hogy a döntőbe jutásért Németország ellen, Nyugat-Németország ellen győztünk 4-1-re, és 2 gólommal sikerült ezt elérni. Tehát ezzel az eredménnyel jutottunk a döntőbe, ahol is ugyan másodikok lettünk, de ennek következtében az a 18, illetve 22 ember élete végéig kapja az életjáradékot. Annak következtében, hogy döntőbe jutottunk, és hál' Istennek részese lettem, kivettem a részemet 2 gólommal, úgyhogy ez örökké emlékezetes maradt. Meg egyáltalán. Tehát olimpiai ezüstérme az nem rossz, csak azok után nem rossz teljesítmény. Arról nem beszél, hogy megszépült ez azóta. A közelében nem kerültünk ennek a helynek, de hát akkor úgy éreztük, hogy mi többre vagyunk hivatottak. És rendkívül csalódottak voltunk. Én személy szerint azt mondta, nem is érdekel a labdarúgás. De nem érdekel. Tehát én olimpiai bajnok akartam lenni, reális esélyünk volt, nekünk könyörögtek még egyszer. Ilyen adasson meg még egyszer a közel jövőbe, és akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy tényleg valamiféle fajta munkába már ismét belefogtunk, és valami látszata is van a dolognak. De most a sportszerűen még egyszer, nem érdekelt a labdás, nem érdekelt abszolút. És egyszerűen kimaradoztam meg. Tehát ez 80-as volt, ami korábban nem így volt. Egyértelmű, tehát szeretem ezt a játékot. Egyszer nem érdekelt, és akkor ugye eltiltás, stb. Edzőtáborban is kiszöktünk Albert Folyóval, és akkor melegítőbe felléptünk ott valami, jó Isten tudja, lakodalom is volt, mennyasszonytánca. Többiek edzőtáborban voltak, meg melegítőbe roptuk a mennyasszonytáncot, kérem, jó Isten tudja, melyik éjszakai bárbakon, még akkor nyitott a Maxim meg. Az is egy éjszakai mulató volt, egy szuper mulató, ott is felléptünk, tehát egy cirkuszok lett, tehát egy éjszaka, éjjel 2-3, a többiek edzőtábor voltak, képzeld el. És akkor eltiltottak bennünket, stb. Nem érdekelt a labdarúgás. De aztán utána mégiscsak rádémentem, hogy hát valami kudarc tűrő képes, vagy mégiscsak kell. Hát most oké, a világnak nincs vége, ugye nem jutottunk be oda, ami óriási szív, most is. Ahogy a Gosis Gyuláéknak tudom, amikor hallja Gyula, hogy 54. A németek, jaj Istenem, már látom, hogy a vérnyomása körülbelül nem is tudom. Ugyanúgy olimpiai döntő. De meg egyáltalán az oroszok ellen, tehát a szovjetek ellen az EB döntőbe jutás, ott is. Hát ott is reális esélyünk volt. És oda jutottunk volna. Egy nyár alatt kérem, oda jutottunk volna. Ha nem is a Mount Everest-re, de közelébe.
És akkor ezért kellett elmenned a Fradiból?
Hát ott volt, tehát összevesztem embereket, de komoly problémák voltak. Olyan értelemben, tehát más témával is. Hogy mondjam, hát én nem voltam soha kommunista. Ebből, tehát addig, amíg csúcson voltam, tehát nem tudtak belém ködni. Ott aztán később igen. És akkor közölték azt, hogy nemzetellenes, népellenes, mindenki, szovjetellenes. Még azt is mondom, én mondom, itt van jó ember, meg van rossz ember. Nekem zsidó barátom. A lényeg az volt, kérlek szépen, hogy Kutas Pista bácsi fiaként szeretett. És valaki elvadította, közölte vele, hogy gyűlöli az oroszokat, gyűlöl a zsidókat, gyűlöl, minden gyűlöl, kommunista, mindent érte. Csak közölték velem, hogy NB szinten se játszatok érte. Tehát még NB3-ban. Grosics Gyula mondta, hogy elnöke a Volánnak, plusz egybe el tud intézni egy lehetőséget. Életteret. Hát Gyula. Mondták 3700, míg világ lesz, emlékezni. Hát gyere, oda húzd meg magad, majd lesz arra. Nem, akkor tudtam, hogy én már készítem elő a lehetőséget, kérlek szépen, hogy finoman fogom megpattanni a polci állam.
De akkor ki kellett egy évet hagynod?
Egy évet? Eltiltottak egy évre, pontosan. És akkor te feje, valami egészet, a születésnapom volt Albert Hallban, Steinstraat 80, a legszebb üzletház egész, most is Észak-Velencéje, az egy múzeum, kérlek szépen. 8-900 éves házak ott állnak a csatornága, tódulnak a turisták Japántól, mit tudom én, USA-ig, Kanadától, Dél-Afrikáig. Mindig turista szezon van érte. Gyönyörűséges város. És már akkor kétszer bajnok csapat volt. Minden volt. Kenyérgyárátok kezdve, bár minden. Ingatlan, minden. És a csapat is az ő tulajdon gyakorlatilag. És fiaként szeretett, tehát anyámat kihozatta ott, érted? Tehát fantasztikus, ez egy csoda. Hát ezt komolyan mondom, hogy messziről jött ember, ugye sok minden, de hát ez egy csoda volt. Érted? És akkor még folytatódott a csoda. Említettem, hogy kétszeres bajnokcsapat volt, és természetesen, mint bajnokcsapat, akkor Beko volt. Bajnokcsapat indult a brügyi csapat, kérlek szépen, a Európa. Én el voltam tiltva. Az első csapat, az első ellenfél volt, kérlek szépen, egy finn csapat. Simán megvert. Utána a második Panathinaikosz, simán megvertük. A harmadik spanyol Atletico Madrid, az volt a spanyol bajnok. Megvertük, és a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltásunk. A delegáció indult, kérlek szépen, Torinóba, és akkor ülünk az öltözőben, a Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika, tehát ez volt a magyar voltam, és ő osztrák, tehát mondja, paprika, mondja nekem, paprika, mi van a papíroddal, tehát az eltiltás van, tréner, nem tudom, a szekretár megkérdezik a titkárságot, hogy lejárt-e, vagy nem. És akkor ott ült a delegáció, utazása készen, edzés után kérlek szépen, fölküldtek, jön le a titkárnő, hogy még két hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Hát mondom, akkor nem megyek a Torinóba, itt a tréningedik, azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Bűzsbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, Cabrini rúgta gólt, Zoff, Sire, ezek játszottak, ott Bettega, mindenki válogatott ott, Kauzil, mindenki. És akkor visszavágom, a belga labdarúgás történik először és utoljára, legyőztük kérek az olasz válogatottat, és beütöttünk először, se alaz előtt, se azután nem történt ez meg, a bajnokcsapatok Európa Kupa döntő, ami a BL most. De akkor a bajnokcsapatok Európa Kupa, az magasabb szintű volt, mert csak a bajnokcsapat indulhatott. Most itt indulhat, aki ráér, érte. Legyőztük 2-0-ra, és a Wembley-be volt a döntők, hát kérdezed el, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás története, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezik, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt, tehát a Európa Kupa döntő meccs előtt, a belga kupába játszottunk Charleroi ellen. Charleroi-ba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk, nem is tudom, 3-1-re azt hiszem. Hát mindenki féltett a lábát, ott akart lenni a megdöntő nyilván. Wembley stadionban volt. A régi Wembley stadionban volt a döntő. Még egy érdekességet az előzményekről. Halljam, hogy az egyik pártlap, nem is mondom a nevét, az egyik pártlap írta, kérem, hogy két héttel azelőtt, Kül Lajos összekülönbözött a rend őreivel Liège-be, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre, a liège-i börtönbe került. Na, rá két vagy három hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és közölték, hogy a magyar származású Kül Lajos is, kérem, feltételezhetően ott lesz a döntőbe, kifutó játékosok, már akkor magyar származású lettem kérem. A mérkőzés előtt odajön a Berga, a szakkommentátor, Igdes Adeli, a legnagyobb, mindegyik legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitrai, Thomas, az Vitrai, Thomas, és mondtam neki, hogy there is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte, ki? Mondja, hogy hát nem mertem mondani a nevemet, csak képzeled. De pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el 10-es, number 10, kő, az egész ország, érted? Tehát, hogy úristen, és akkor ott játszott. A meccs előtt, már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyba, London külvárosába, skót tulajdonában a kastély, és készülünk a meccsre. Holnap játszunk. Műcsoda! Hát az újság megírta, börtönbe vagy. Hát nem gondolt, hogy a börtönbe lehet itt telefonálgatni jobbra-balra. Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönbe vagy. Na, te, jó, mondom, de hát ha így gondolod, akkor hát jó, börtönbe vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe vagy, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érte? És valamit kellett mondani a tízes, hogy ki ez, érte? Majd mondod, nyilván. Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél közepén Szüneszel játék két lába beszállt, két lába belém szállt, alig tudtam menni utána, bokám darabokba volt, és lehúztak a pályára. 0-0-lá mentem el. Rá 8 percre rúgtak egy gólt, Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-ra játszottuk. Liverpool volt öntő. Akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek a bajnokcsapat, Rómába győztek, a Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érte. Hát azért Wembley-ben játszani, ha mi mondjuk Brüsszelben játszottunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsban, vagy akárhol, érte. De hát Londonban volt a meccs, és kérlek szépen, hát ennyire győztek. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt a utolsó percben a Sörensennek egy helyzete, de mindegy, a lényeg a dolog az, hogy hogy ez óriási dolog volt, tehát az egész világon. Tehát mentünk, mit tudom, két év múlva Párizsba, ott is, tehát emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősek voltunk.
Kedves hallgatóink, a Sport délelőttben Kű Lajossal készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs!
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kézilabda.
A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idő dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrongs. I never needed pain. I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never asked for help. I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And just a little even conversations, there isn't anything for you to say. And my eyes hurt, hey, and shiver. So look at me and listen to me, because
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat Bálint Attila műsorvezetővel. A vendégünk Temesvári Miklós, aki a FIFA egykori elnökétől, João Havalanstól is kapott diplomát, hiszen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség instruktoraként bejárta a félvilágot, vagy annál is többet. Mit nem mondjak, már 1976-tól a népszerűsítésben, az oktatásban és az ismeretterjesztésben kiemelkedőt nyújtott. Méghozzá csak egy pár országot mondok, Ciprustól egészen Malajzián, Zambián keresztül, mondjuk Barbadoszig, de hát a Maldív-szigetek aki szövetségi kapitányi történet, az egy külön fejezet lesz majd, és ebben a műsorban, itt a Nemzeti Sportrádióban sokat fogunk beszélni a nyíregyházi, az újpesti és a tatabányai évekről is. Köszönjük, hogy befáradt ide a stúdióba, Temesvári Miklós. Kezdjük akkor talán azzal, hogy 1938. július 27-én Miskolcon született egy miskolci születésű labdarúgó, edző, játékos. Miért tudja még most is fejből mondjuk a szegedi labdarúgókat, a szegedi csapatot, nem tudom mi, az 50-es, 60-as évekből. Mert vagy nagyon szereted a focit, vagy nagyon jó a memóriád, vagy mind a kettő.
Üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek hosszú idő után. Van, aki kíváncsi az én véleményemre. A labdarúgással tulajdonképpen véletlenül ismerkedtem meg. Apám orvos volt egy Miskolc melletti kis faluba, Harsányba, és ott az unoka testvérem, aki sajnálatos módon közel múltban távozott el az élők világából, Kövesden járt iskolába, és nyáron, amikor hazajött Harsányba, akkor hozta a futballlabdát is, nekünk is volt az öcsémmel, és tulajdonképpen ő mutatta meg a kezdeti, hogy egyáltalán a labdát lehet rúgni, és így kezdődött a szerelem. Volt egy legelőnek is használt futballpályának abszolút nem minősíthető valami, ahol ott a környező falvakból, Kisgyőrből, Bükaranyosról, vasárnap délutánként, aki ráért, átjött, és ott szerettünk ebbe bele a labdarúgásba, és onnan kezdődött ez az egész.
Ez a szerelem ezek szerint örök, viszont volt egy másik szerelem, de angol tanár vagy civilben. Miért nem maradtál angol tanár?
A labdarúgás miatt nem maradtam, mert Debrecenbe végeztem 62-ben, egy évet tanítottam a debreceni Fazekas Mihály gimnáziumba, és a labdarúgás miatt jöttem el Debrecenből, de azba játszottam, ez egy nagyon jó kis MB2-es csapatunk volt, de hát onnan akkor mindenki, megvertük éppen, akkor még jártak meccse, 20 ezer néző előtt a DVSC-t, Puskás Lajos első meccse volt a DVSC-be, én úgy mondhatom, hogy majd fog nevetni rajta. Semlegesítette. És aztán hívtak vissza Miskolcra, a szülővárosomba, akkor szervezték át az MB2-t, meg a labdarúgó rendszert, és akkor MB1-B csapat volt. Lett az MVSC, és de azból aztán mindenki elment, úgyhogy jobbnak láttam én is elmenni, és így kerültem Miskolcra, és ott párhuzamosan összetudtam nagy nehezen egyeztetni angol-magyar szakos tanárként, főfoglalkozásba, osztályfőnökként tanítottam a Földes Gimnázium.
Angol tudás. Ennek mekkora szerepe volt abban, hogy FIFA instruktor lettél, jelentkeztél?
1976-tól.
Ez adta meg. Én anonimus nulla voltam azon a szinten, ami egy FIFA instruktor volt. A magyar labdarúgásnak még akkor is megvolt a nimbusza.
Előtte voltunk ugye a 78-as, aztán a 82-es, meg a 86-os foci VB-nek.
De hát a magyar aranycsapat, az olyan történeteket tudnék mondani, hogy Indonéziában megtudta Mazopuszt. Mindenki tudja, hogy ki a Mazopuszt.
Csehszlovák.
A világbajnoki ezüstérmes csapat kapitánya. Megtudta, hogy magyar vagyok. Sprintbe jött oda hozzám. Már 10 méterről mondta Buzánszki, Lorán, Landos, Bozsik, stb.
Sorolta
az aranycsapatot, és utána 5 métert még jött, és akkor találkoztunk. Tehát nem miattam jött oda. Tehát fantasztikus tekintélye és vonzereje volt a magyar. Ilyen embernél is, mint ahogy mondtam. Tehát lényeg az,
hogy... És emlékszel még arra, hogy akkor az, hogy zajlott a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül? Tehát 1976-ban kaptál egy levelet, még e-mail még nem volt.
Mezeit akarták küldeni. Jó barátok voltunk Mezeivel. Meg a Ságerrel is, nem tudom, ismerős a név Ságerrel. Ságer. Tartalékcsapat volt a Fradinál. Vele is a TFN együtt jártam.
Kapus
volt. Lényeg az, hogy nem engem akartak. Én akkor sehol nem voltam ilyen szinten, hogy engem küzdjön a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint FIFA instruktor. Nem vállalta senki. Gyuri már akkor a BVSZ-t, ő nem vállalta valamilyen oknál fogva, és így megszólal a telefon, azt mondja, Krizsán József vagyok. Néztem itt jobbra-balra, hogy tudtam, hogy ki a Krizsán. teljesen átmenet nélkül lenne kedve elmenni Svájcba, nem tudom, Zürichbe jövő héten, mert ott lesz eligazítás, tervezik a magyar csapatot, amelyik a Fradi orvosa, meg a dr. Baltazár, az OTSH-nak a vezetője.
Tehát az angol tudás ennyit ért.
Csak ez volt. Meg szakedzői, meg volt.
Szakedzői,
a Ságer
vizsga.
Gyuri mondta, hogy van egy valaki Magyarországon, aki tud angolul, vagy tud, vagy legalábbis, hogy tanult.
És szakedzője is
és szakedzője van.
És te ekkor voltál 76-ban a DVTK-nál, ha igaz, utánpótlás edző,
igen,
a
igen.
Tartalék csapat edzője és az első csapat pályaedzője, tehát azért már nem csak az IFIK-nél voltál, és akkor ez az első kaland, ez hogy ment tovább, mert ez tényleg Svájcból hogy jutottál el Maldív-szigetekre?
Tehát senki nem ismert engem. Ennyi, hogy nem vállaltam. Mezei, úgy tudom, és Magyarországon nem volt edző, aki angolul beszélt. És Ságer, aki ezt meghallotta az MLS-ben, így kerültem be. És így lett 40, nem tudom hány ország, vagy 30 óra mennyi. Így lettem FIFA instruktor. Nem szégyellem, hogy így kerültem oda.
Ugye most itt beszélünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, de ha otthon a lakásodban beszélgetnénk, 20 éve, amikor egyszer oda mehettem, akkor láttam azt a térképet, amin ott világítanak azok a pontok. Ahol
az a még több van most már, meghívlak.
Szóval az nagyon látványos, sajnos a rádióban nem tudjuk megmutatni, de jól mutat az a világ térkép, és akkor szinte mindenütt nincs olyan kontinens, ahol ne jártál volna.
De ez körülbelül a fele, mert megkezdődött ez nekem 76-ban, akkor Diósgyőrben voltam, és akkor utána, amikor Újpestre került, engem nem engedtek, tehát akkor 10 év kimaradt.
Hát igen, mert 78 Nyíregyháza, ott a második évben már bajnoki cím, mármint feljutás az élvonalba, aztán Újpesti Dúzsa, 82-80 a Magyar Népköztársaság Kupa
győzelem,
majd Tatabánya 85-88, tehát 10 év kiesik.
Igen.
Azokban az években, amikor először kimentél ezekbe a fejlődő országokba, ahol azt hiszem, hogy nem sértek meg ezzel senkit, de nagyon alacsony színvonalon mozoghatott a futball, szóval hogy sikerült ezeket a gyerekeket focira tanítani, szoktatni, egyáltalán megmutatni nekik, hogy ilyen játék is van, nem csak az állathajtási versenyek.
Én is ilyen képre számítottam, de azért nem teljesen ez volt a helyzet, mert például Malajzia egy nagyon gazdag, és nem egy elmaradott ország.
Hát te a 80-as években, amikor még a Tatabányánál edzősködtél, akkor már Malajzia meg Szingapur bizony fejlett gazdasággal rendelkezett.
Szingapur akkor már nem hogy fejlett, hanem nagyon fejlett volt. Akkor még itt Magyarországon, azt tudom mondani ilyen, már ott ezek a telefonütyük meg
zsebrádió.
Hát Szingapur abszolút nem volt elmaradott.
Hát a világ legfejlettebb, de labdarúgásban igen.
Labdarúgásban igen. Tehát a FIFA-nak a Sepp Blatter, ő követte, és ha van az elnöki posztot, nagyon nagy érdemei vannak. Tehát ez volt a lényeg, hogy a futballban nem fejlett elmaradott országokat, a fejlett labdarúgással rendelkező országokból instruktorokat küldeni, és mindenütt óriási nevek voltak.
És te mit csináltál végül is, mint instruktor?
Kaptam egy anyagot, amit 2-3 hét, egy hónap, amit át kellett adni a labdarúgásnak a technikája, taktikája, játékrendszerek, kondicionális kérdések. Ez a 4 tematika volt, ezt kellett napi 12 órába, kezdtük 8 órakor, mert én voltam Szudánban is, meg
Zambia,
meg minden, ott már reggel 6 órakor 40 fok volt, úgyhogy ott el kellett kezdeni a munkát reggel 8-on. És reggel 8-tól este 6-ig, és utána még 4 órát este 10-ig.
Előadások?
Előadások. A korai órákban gyakorlati, mert még akkor nem volt hőség, utána pedig elméleti. És a FIFA ellátta ezeket a primitív, nem akar megsérteni őket, fejletlen volt. A Malajzia nem volt, se Szingapur, de ugye az afrikai országok, a Gambia, Tanzánia, Zambia.
Szegénységet biztos láttál test közelben.
Nagyon sokat. Ez egy másik történet, Szudánban voltam, mentünk a csapattal, megálltunk ott pihenni egy kicsit, ott kiszállt a csapat a buszból, dobálták el a narancs meg a banán héjakat, és így felhúposodott kisgyerekek a homokból szedték össze a banán héjat, meg mindent.
És azt tették meg, gondolom.
Azt tették meg, szóval sok mindent láttam, de volt ott is aztán nagyon gazdag ember. Úgyhogy két pólusz volt tulajdonképpen, középosztály nem nagyon volt. De a lényeg az, hogy én teljesen váratlanul, és így kerültem bele az angol tudásom révén, hogy akkor a Mezei Györgyöt valamilyen oknál fogva nem vállalta, és így kerültem én ebbe vele, és hát annyi érdemem van, hogy az első út után nem mondták, hogy ne legyen a második vagy a harmadik. Sőt, a Szebblaterrel olyan kapcsolatom alakult, amikor Magyarországra jött, az első kérdés ez, hol van Temesvári Miklós? Hát nem akárki volt ő.
Nem is kell tovább folytatnod, mondok én egy személyes példát, ugye amikor az Újpesti Dózsa edzője voltál, és 83-84-es sorozatban Köln kiejtése után jött az Aberdeen, az már 84 tavasza.
Igen.
És Sir Alex Ferguson az Aberdeen edzője, hát sajnos egy McGee nevű játékos meg kellett tanulnunk, mert ugye a hosszabbításban lőtte a harmadik gólját, és ha azt nem lövi, és az Újpesti Dózsa mondjuk 11-esekkel Skóciában, de ez sajnos feltételes mód tovább jut, akkor négy közé jutott volna a kekben, kupagyőztesek Európa kupájában. Na de Sir Alex Fergusonnal is egy olyan kapcsolatod lett, hogy aztán ott 2002-ben nekem is te segítettél, és hoztál össze vele telefonon, hogy Sir Alex Ferguson méltatott arra, hogy a Magyar Rádió egyik riportere beszélgethessen vele. Tehát ezek a kapcsolatok akkor azért, ahogy mondott, telefonon beszélgettetek, még nem mobilon, leveleztetek egymással, tehát a tudásod azért eléggé, idézőjelben mondom, ragályos volt, hogy nem véletlenül kérdezték először, hogy hol van Temesvári Miklós, meg az Óbudai kocsma.
Igen,
vagy
igen,
egy étterem, igen, nevezzük igen, így. Pogácsák, borozgatás.
Innen kezdődött az Aberdeentől. Nagyon nyitott, barátságos ember volt.
Bocsánat, te értetted mindig minden szavát Sir Alex Fergusonnak, mert skót?
Abszolút nem, és ráadásul hadat is, de hát nem, de azért megértettük.
Nekem nagyon sokszor vissza kellett, még akkor nem digitális vágás volt, tekerni a szalagot, igen, hogy pontosan megértsem, hogy vajon mit mondhatott.
Két percen múlott ott is a továbbjutás.
A Meggi, sajnos.
Igen, Szendre is kiállították ott egy buta dolog miatt, és már 10 emberrel.
Kis anyjárt be.
Úgy kezdődött, ha már fölmerült, hogy a Honvéddal játszottunk kupameccset a Dózsával, és az volt a legközelebbi meccs, az Aberdeen meccset, és meccs után a Honvéddal játszottunk Újpesten, azt hiszem, és a meccs után ott, hogy már készültem hazafelé, csak ott van is.
Mármint Sir Alex.
Igen.
Sir Alex a Megyeri úti régi 30 ezres stadionban.
Igen.
Megnézte az Újpesti Dózsát.
Megnézte a meccset, de már akkor közönség sem volt semmi, csak ott még téblá volt. És akkor már én kocsiba mentem, hogy megyek haza, és akkor bent volt még a stadionban, ott a meccs után. És ott elegyedtünk szóba is, hogy megy be, hát tudtam, hogy akkor még nem volt neki ilyen neves, és én mondom, vacsorázunk együtt. És akkor elfogadta, és akkor ott a hörpintő, ami egy ilyen jellegzetes, még állítólag puskás is volt ott néhányszor, és ott megvacsorázunk, onnan kezdődött a barátság, és akkor ő jött megnézni az Újpestet, én meg utána mentem megnézni az Aberdeent. Ott olyan szeretettel fogadott, beengedett az öltözőbe is, ott beszélt, vagy mondjuk angolul skoltul, nem sokat, de nem titkolózott, olyat megtett utána, hogy hát a meccsen ugye nyertünk itt 2-0, kezünkbe volt ott is, csak hát hibát is csináltam, ott már törőcsik sérült, hogy cserélni kellett volna, 2 perc volt átra, és begyömösölték, cserélni kellett volna ott mindent, tehát így volt megírva.
Aberdeenben minden esetre az öltözőbe is beengedett, még akkor a meccs előtt voltatok.
Igen, és utána voltam nála Manchesterbe is, ahova meghívott vacsorázni, meg megcsinálta utána azt, hogy az Arsenallal játszottak Manchester meccset Londonba. Ott maradt éjszaka, reggeli géppel jött, és így itt tartott előadás.
Tehát Budapesten eljött.
Budapesten eljött a kérésemre. Hát lehet, hogy eljött volna nem csak az én kérésemre, de velem egy fantasztikus ember.
Persze ebbe a sztoriba az is benne van, hogy ezen az előadáson azért nem nagyon szaggatták a magyar edzők az istrángot.
Na most az, amíg élek, eszembe jut, úgy felkészült, egy olyan előadást tartott, természetesen tolmáccsal volt, és ott ültem ott nagy okosan melletted, befejezte az előadást. Nagyon kevés, hát angolul biztos nem értették, és megkérdezte. Tehát mondom, Arsenal éjszaka utazik, valaki idejön, egy ilyen előadást tart, és megkérdezte, hogy van-e kérdés. És nem volt kérdés. És ott ültem, nem is tudom, hogy milyen hasonlatot mondjak, hogy akkor én kérdeztem volna legalább, hogy hogy érzed magad, vagy hogy mikor mész haza. Amíg élek, ez eszembe jut, hogy nem mertek, nem gondolom, nem volt olyan angol tudású ember, aki nekem kellett volna akkor, na akkor kérdezünk magyarul, aztán fordítani, vagy valami. Nem sértődött meg, de ez amíg élek, ilyen kínos dolog volt.
Menjünk vissza egészen oda, hogy megjártad ezeket ezeket a távoli ázsiai keleti országokat, hazajöttél, edző lettél, és végül is elcsábított téged az az MB2-es Nyíregyháza, amelyik hatalmas ambíciókkal rendelkezett, de egymást váltották az edzői. Egy olyan szituációban kerültél a nyíregyházi vasutas Spartakuszhoz 1978-ban, ami előtt 4-5 edző is volt 2 éven belül. Nem féltél?
Nem féltem. Én akkor a Diózsör tartalék csapatnál voltam, Szabó Géza segítőjeként, akkor volt az a híres csapat, ott a Veré, Molár, Tatár,
Borostyán,
stb. És ott voltam, meg az Ifi-nél, Ifi döntőt játszottunk a Fradi ellen. Tehát 4 közé jutott a Diózsör Ifi, de sokszor Szabó Géza kért, hogy vegyek részt az edzéseken, és ilyen pályázói szerepeket is azért betöltöttem, hát úgy éreztem, hogy ha akarok a labdarúgással, ilyen lehetőséget nem lehet, ez nem minden nap jön ilyen. Ezzel is lehet, hogy azt mondjátok, hogy most magamat fényezem. MB3-ban 9. helyen volt, akkor volt egy átszervezés. 9. volt, és így került be
a másodosztályba.
Tehát 9. volt ebben az MB3-ban, és csináltak nagyobb létszámú MB2-t. De így lett MB2-es. És így kerültem a Nyíregyházához. Elhívtak oda megnézni egy meccset, emlékszem rá még. Nagy Antti is játszott, ő nagy halász egyébként, Nagy Antti.
Még a Honvéd előtt meg
Igen. Persze a válogatott Honvéd előtt.
Honvéd játékos.
Gyula ellen játszottak, 10 000 ember volt egy ilyen meccs, azt a meccset néztem, és
akkor eldöntötted,
hogy igen.
Hogyha 10 000 ember ott van, és igen, akar valamit.
És látszott az, hogy milyen fanatikus közönség. És
de a csapat összeállításban mennyire volt beleszólása Temesvári Miklósnak?
Volt egy nagyon jó segítőm, Homma János, már nem él, Isten nyugosztalja. Minden meg volt Nyíregyházának. Aki oda akart jönni, minden akadály el. Nagyon szerette a tanács elnöke is, és 10-15 ezes néző volt MB2-ben, és az első évben másodikok voltunk, akkor a Debrecen
jutott föl.
Hát akkor a Real Madrid sem jutott volna föl abban az évben. A Debrecen lett a bajnok, és a második évben a Szolnokkal csatáztunk. Aztán végén 7 pont forral.
10. Hatalmas előny volt. Már jó néhány fordulóval a feljutás előtt meg volt az ünneplés, mert igen. Láttuk, tudtuk, hogy föl fog jutni a csapat.
És akkor visszatérek még mindig oda, hogy a játékosok a nyíregyházi csapatból, ott volt olyan, akivel nehéz volt szót érteni? Vagy mindenki elfogadta, amit mondott?
Nem volt gondom. Most rosszul hangzik ez dicsekvésnek, én nem tudom. Ilyen probléma olyan esetekben merül fel, ahol az edzőnek nincs megfelelő tekintélye. Nekem nagyon elfogadtak a játékosok, és látták, nem azért, mert én valami úgy nézek ki, hogy nekem tekintét kell adni, de olyan, hogy annyira a közönség, és annyira mindenki mellettem volt. Tehát eszébe nem jutott ott a legvagabundabb. De jó szellemű csapat volt egyébként, hogy nehéz találni egy olyan szót. Maximálisan elfogadtak szakmailag is, emberileg is. Talán egy kicsit féltek is tőlem. Tehát maximális fegyelem volt. Olyan fegyelem, ami záloga volt ennek.
De mondjuk, ha már Sir Alex Ferguson szóba hoztuk, hogy a legenda szerint még Beckhamnek is ott a Manchester United-ben a képébe ordított, de Temesvári Miklós is volt ennyire szigorú, vagy mennyire volt szigorú?
Én nagyon szigorú voltam.
Kiabálásos, vagy büntetéses?
Nem is. Tehát ezt most nem tudom, hol hallottam. Tehát például egyszerűen, akit megtudtam, és ismerték a játékosokat a városban, vagy valaki bemegy, a sört üldöztem föl, nem tudom miért akkor. Még aki egy fröccsöt ívott, de a sör, abban az korszakban az volt, hogy nálam, hogy az annyira nem jó labdarúgóna, stb. Tehát óriási büntetések voltak. Tehát
pénzbüntetés?
Pénzbüntetés is. Igen, és maximális. Olyan fegyelem volt, spártai fegyelem volt. Húsz Gyuri volt a kapus, mikor Komlón volt, még játszottam is ellene. Ő tegezett egyedül, jó baráti kapcsolatban is voltunk. Ceceli Karcsi, pár évvel fiatalabb, aki egyszer válogatott is volt, leigazoltuk, ő is beállt a sorba, tehát a csapatnak a zöme, a meghatározók maximálisan mellettem voltak. Az is egy nagyon fontos, hogy egy edzőnek a munkájában. Tehát spártai fegyelem volt. Ott ha valami, nem is volt példa rá, de mondták a szurkolók, hogy egyszerűen félve közlekedtek, hogy aki bement egy étterembe is, hogy nehogy az legyen.
Visszajutott a dolog hozzád.
És mekkora ünneplés volt akkor a Nyíregyházában,
óriási, amikor feljutott? Hát akkor még Nyíregyházán, most ezt ne így vegyétek szó szerint, 5 autó volt, most meg nem lehet már menni annyi autó van, ez vicc volt. 7000 ember kísért el a Szolnokra az MTS a vonattal, meg nem tudom.
Tehát az utolsó meccse.
Még az őszi utolsó meccs volt, de ott nyert 3 pont volt a Fóru, és ott nyertünk 2-1-re, vagy 2-0-ra a Szolnoki MT ellen, és akkor 7 pont lett a For, és akkor tulajdonképpen eldőlt a bajnokság. De nem, azért mondom, hogy nem volt autó vonattal, meg nem tudom, gyalog, nem, mert messze van Szolnok, de fantasztikus közönség volt. Skandálták a nevem, énekeltek, nagyon jól éreztem magam.
Ha már a közönség szeretetét emlegetjük, ugye 1978-ban a világbajnokságot Argentína nyerte meg, igen, és ott volt egy edző, akit Menottinak hívta. Na most te pont úgy viselted a hajadat, mint ez az argentin edző, igen, és ha jól emlékszem, akkor ragadt rád az, igen, hogy Menó.
Igen, elnevezett a fő vezér, tehát aki a szurkolókat irányította, és óriási hangulat volt. Tehát egy Debrecen Nyíregyháza meccsen 20-25 ezer néző volt.
Az olyan volt ott, mint egy Fradi Újpest itt, Budapesten?
Olyan, a fákon is.
Kint is. A Tirpák hurkás rangadó volt, hogy teljesen precíz legyek. A debreceneket hurkásoknak tyúfolták, a nyíregyháziakat meg tirpákok.
Tehát az első évben nem lehetett ott a Debrecen, az 25 év után került vissza, vagy 15 év után. Teleki Gyula volt az edző.
De második évben sikerült.
Második évben, igen, hát utcahosszal, akkor a Szolnok ott megvertük Szolnokon az őszi utolsó meccsen, és akkor utána már tavasszal megfelelő orr birtokában már nem.
Megkereste Temesvári Miklóst az újpesti Dózsa, az hogy jött a kérdő?
Hát az Újpestet is megvertük ősszel.
Az első meccsen. Igen.
Meccs után Bene Ferenc, tudjuk, hogy ki volt Bene Ferenc, nem akárki. Nagy öröm, újongás, ott volt a megyei tanács elnöke is, ott az ő, és látom, hogy ott Peri meg ott nézelődik, meg mondom, és akkor aztán csak így kiszolgatott égen, és akkor csak annyit nem, hogy szeretne veled a hója elvtárs beszélni. Ezt én néztem rá, ezt akkor ő is mondta, hogy nem kirándulni akar meghívni, hanem hát lehetne, hát, és akkor itt maradtam Pesten, és akkor másnap.
Egyébként nagyon jó volt az az első NB1-es szezon, 7. lett a 7. csapat, igen, az NB1-ben, úgy, hogy a legkevesebb gólt kapta a Tatabányával. Egyedül a Fraditól kapott ki ott.
Otthon. Egyedül egy Nyilasi fejelte a gólt. Nagyon-nagyon szerették. És ott nem volt soha NB1-es csapat.
De akkor folytassuk itt a Nemzeti Sportrádióban Bálint Attilával, jó magam, azaz Virányi Zsolt, kérdezzük Temesvári Miklóst. Temesvári Miklós előbb elmondta azt, hogy ott az Újpesti Dózsa vezetője Bene Ferenc segítségével ott akkor már megkérdezte azt, hogy esetleg lehet, akar-e, vagy hogy legyen, hogy volt ez pontosan. Az Újpesti Dózsa edzője.
Ez az új, a Megyeri úton volt. Tehát
ottani Dózsa Nyíregyháza meccsen.
Igen, lehet-e beszélni? Hát gondoltam, hogy miről akar beszélni. Hát lényeg az, hogy meg kell érezni azt is, hogy ezt már ott nem lehetett volna tovább sófolni.
Tehát hát ha jön egy ilyen ajánlat, akkor erre tulajdonképpen ilyet kell
egyrészt
mondani.
Egyrészt az, hogy bármennyire sokat köszöntök a Nyíregyházának, de Újpest meg Nyíregyháza nem volt, meg még most sincs egy térképen.
Meg különben is, ha második évben ugye már sikerül az NB1, akkor is jön egy ajánlat a fővárosi Dúzsától, akkor továbbra is azt gondolom, hogy arra ilyet kell mondani.
Ugye az eredmények jöttek, a Rétvágy is okozódott, tehát például...
Szendreit vitték el először hivatalosan?
Nem, Szendreit utána velem jött el. Hanem volt egy Honvéd Nyíregyháza meccs, még akkor Nyíregyházán. Az tavasszal volt, ugye a Honvéd élcsapat volt, és Mezőny első felében volt, és 0-0 volt a meccs, és már akkor kiabáltak be, hogy mi van Temesvári, mi van? 0-0. Tehát már úgy éreztem is, hogy 0-0, hát ez nem olyan jó, ha így volt. Tehát éreztem, hogy nem lehet tovább ezt már megfelelni majd az elvárásoknak. Tehát meg egy Újpest azért, csak Újpest, és pláne azért abban az időben meg még én elindultam Harsányból, aztán ugye Fradi, Újpest, a többi. Azért gyerekkoromban, hogy én egyszer ezeket látnám, és akkor ezeknek edzőjük lehetnek. Tehát nem volt kérdés, hogy ezt nem tudtam akkor azt mondani, hogy de tudták, nem is marasztaltak.
És milyen volt az az újpesti dúzsa? Tehát az már azért nem a nyíregyházi csapat, ott milyen volt az öltöző?
Hát sokkal nehezebb. És ott ezek a módszerek, hogy zsörivás, meg közös ebédeken sem, meg stb. Úgy visszatetszést váltott, meg problémákat is, meg nem voltak hozzászokva, nem akarok megbántani senkit, mert nagy legendák, akik ott edzők voltak Újpesten, és hát sorolhatni, ugye, mikor én a Ferenctől vettem, hát nem kell bemutatni, ugye milyen edzők voltak ott, Kovács Imre, Aróti Lajos, stb.
De ott még inkább ilyen játékos uralom volt, hogy így fogalmazza?
Várhidi, ugye, és nekem voltak azok a módszereim, amik Nyíregyházán sok feszültséget is okozott, mert ott nehezen viselték, de hát csak 4 évig azért, sőt, engem 4 év után se küldtek el. Nem azt mondom, hogy ragaszkodtak. Egy nagyon rosszul sikerült 4. év lett, ennek nagyon sok összetevője volt.
2 magyar kupa, illetve akkor magyar népköztársaság kupa győzelem.
Aztán 8. volt az Újpest. Aztán feltornáztuk a 4. helyre magunkat. 2 kupa volt. Pont a jubileum év az nagyon rosszul sikerült.
85. Mi a legemlékezetesebb, melyek a legemlékezetesebb pillanatok Újpestről? Ugye már nagyon beszéltünk erről a Aberdeeni
meccsről. De most halt meg a védedző.
Sven-Göran Eriksson?
Sven Eriksson, igen. Előtte veretlenül UEFA kupa győztes jöttem volna.
Talán 82-ben, és a 82-83-as sorozatban jött a dúzsával. És a dúzsa kiejtette ezt a Göteborgot.
Tehát ez 7 svéd válogatottal álltak fel, és kint 1-1 volt, itt 3-1-re nyertünk, törőcsik, óriási játékkal járult hozzá a győzelem, ez az egész csapat. Tehát az egy előtte veretlenül UEFA kupa győztes Göteborg, azt vertük ki. A Köln az 7 nyugat-német válogatott. Schumacher.
A kapuban a legendás.
Alofs, Klaus Alofs. Fischer.
Lidbarski.
Mint most a Bayern München. Tehát abban az időben ez volt a Köln. Itt tényleg, hát az egy ígyenceknek is egy örök élmény volt, amilyen gólokat itt.
Az a Dúzsa Köln-mérkőzés a Megyeri úton.
Steiner az is egy válogatott volt ott a szöglet zárt.
Hát Bohócot csinált belőle törő.
Beadtak törő, Kisanyi befejezett, tehát az egy fantasztikus eredmény volt. Kölnben kellett egy kis szerencse, mert még volt hát a 10 perc, és 4-2 lett, és idegenben rúgott góllal jutottunk tovább.
De azért az se semmi, 3-1-4-2, és az újpesti Dúzsa idegenben lőtt több góllal jut tovább. Igen. Kölnben.
7 nyugat-német válogatott. És utána az Aberdeen ellen pedig 10 emberre kiállították Szendrei. Azóta is azt mondom, cserélni kellett volna. Ragaszkodtam sokszor a jó játékos, akkor is, ha nem a legjobb formájában van, vagy már egy kicsi. Ragaszkodtam hozzá, hogy név szerint a legjobb csapat az, ott cserélni kellett volna már az utolsó 5-10
percben. Amire utalt, hogy ugye Törőcsik már ott sérülés miatt.
Igen,
mondom,
és 3-4 perc begyömösölték, és akkor ott 2-2 lett, és akkor jött a hosszabbítás. Már 10 emberrel voltunk, ott cserélni kellett volna. Húzni az időt, nagy, azóta is, amikor visszagondolok, 4 közé jutottunk volna. Az
és akkor már ki tudja, hogy mit történik.
Igen, azóta sem tudom magamnak megbocsátani. Amikor az edző, nem edző, hanem ül a kisfon, az drukkol. Én ott drukkoltam, hogy legyen meg, maradjon meg, már 4 perc van, vagy már csak megmarad már. Drukkol az edző, az a legnagyobb baj.
Hát ez azért egyértelmű, hogy akkor a pályafutása során a legfájóbb ez a Meggi harmadik gólja, és hát ezek szerint ez a önkritika, hogy ott átment szurkolóba, és bízott abban, hogy akkor nem lesz baj.
Magából kivetkezve ugrált, rázta az öklit, minden.
Ugye most elmeséltettük a legfájdalmasabb pillanatot részletesen, de mi az, ami ennek az ellentétje? Biztos a magyar népköztársaság kupa,
ja,
2 győzelem.
Van, hát milyen jó, hogy jöttél.
Ifjabb Temesvári Miklós a fiú az, aki súg a háttérből egyébként.
Hát amikor megnyertük a kupát.
1982 vagy 83?
Ez az első, ez a második volt, azt hiszem.
83. Itt találtam az interneten a 82-83-as kupa menetelésnél érdekességeket. Azt mondja, hogy a döntőt a Honvéd ellen 3-2-re 5000 néző előtt Palotai Károly játékvezetése mellett a stadionban megnyerte az újpesti Dózsa, de az elődöntő, és akkor lehet, hogy időrendben visszafelé haladunk. A 8-at döntőben a 16 között Kanizsán volt egy 2-2, 11-esekkel 5-4 az Újpestnek. Igen. Hát nem lehetett unalmas meccs. Mitől volt az ilyen nehéz? Hát nyilván erre most nem emlékszik, mert Temesvári Miklós, de mondom, hogy a 8 között hasonló dráma 11-esekkel a Tatabányai Bányász ellen 2-2 után. Kemény menetelés.
Hát igen, de ez az Újpest jó játékos állomány volt, de nagyon sok sérülékeny játékos volt meg leszállóákban. A Fekete Laci, aki egy álszó, tehát 3 év alatt a 15 meccset játszott. Szóval Kovács Jóska is oda került a videó. Nagyon sérülékeny, törőcsikér. Tehát ha mindenki a fedélzeten volt, jó csapat volt, de nagyon ilyen szempontból sérülékeny, törékeny gárda volt.
Az elődöntő az nagyon emlékezetes, a Békés Csaba ellen Újpesten.
0-3, ugye, és 3-3, és 6-3.
Hosszabbítás után, na, hát azért az se egy mindennapi meccs. 6-3-as győzelem. 0-3-ról 6-ot rúgni, nem tudom, hogy a futballtörténelemben volt-e még egy ilyen.
Ebben látszik, hogy megvolt a csapatban, ez nem véletlen, egy ilyen fordítás, csak hát egy futballista sok mindenből áll, szóval.
De tényleg sérülékeny lehetett ez az Újpest, mert a döntőben a Honvéd ellen Szendrei József a kapuban, Eddi Stimmel. Aztán Szűcs János, Tóth József, Sarlós András, én Szűcs János nevére is kevésbé emlékszem, Árki Lajos is ott volt a védelemben, Szebegyinszi Andrásra már emlékszem, a gombfociból Kisznyér Sándor, Szabó András, ők középpályán, Horváth Károlyra nem emlékszem, Törőcsik András, Kis Sándor, és Csere volt Stejdl Sándor, és Herédi Attila, rájuk megint emlékszem, tehát azért ott kellett keverni a kártyákat, illetve a játékosokat rendesen.
A Kisznyér is a negyedik évben a Kisznyér Kecskemétről igazolták, egy anonímus volt, és nem adtam volna, és nem akarom senkit, már majdnem kimondtam én nagy ász, de senki nem adtam volna a Kisznyét. És a negyedik évemben, hát nem tudom, él most is, meg virágzik, hát megállapítottak neki egy rutinvizsgálatnál valami szívbetegség, meg megijesztették, szerintem nem volt komoly problémája, ha nem tudjuk, de abba hagyatták vele. Úgyhogy.
Zárásul Tatabányai Bányász 85-től, és aztán még Maldív-szigetek, az pedig 1991 és 93. A Tatabánya az szükséges volt Újpest után?
Igen, megkerestek már egy évvel előtte. Nem volt könnyű az újpesti dolog. Nagyon büszke vagyok rá, de nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ezért én nem többszörös válogatottként voltam ott, nem ezzel nekem meg volt a tekintélyem mindenütt, de egy Szusza Ferencnek, egy Várhidi Pálnak azért könnyebb volt ilyen szempontból ott edzőnek lenni. Elfogadtak, mert el kellett fogadni, meg azért látták, hogy én is bele tudok rúgni a labdába, vagy gyakoroltuk a szögleteket, akkor nem az rúgta be esetleg, aki majd rúgja, hanem akkor érkezni kellett, látták, hogy be tudom rúgni én is a szögletet, tehát meg volt a tekintélyem minden tekintetben, de nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. De Tatabányára már, ahol egy Grosics is védett, meg sorolhatnánk Szepesi, meg milyen játékos állomány volt ott előtte is. Tatabányára már engem úgy kerestek meg, hogy láttam, hogy nézegetnek, hogy nem lesz-e blama, hogy egyáltalán tét volt, hogy elfogadom majd Tatabányát, és nagyon jól választottam. Jó játékos állomány volt.
Hát a Kiprik Plotár Vince csatársor.
És ezt akarom mondani, hogy az utolsó meccs Tatabánya, Ferencváros 2-0 a Fradi pályán. Ha nem nyer a Tatabánya, akkor kiesett volna az előző évben. És így mentem én Tatabányára. Lakat Károly volt az edző. Én váltottam. 3 évet voltam Tatabányán.
Ez a lényeg, hogy az a győzelem kellett ahhoz, hogy
az első évben 8. lett a csapat, jó középcsapat. Akkor kezdett a Vince, Pilu, Szalma, Kiprik fejlődés, nagyon tehetséges játékosok. Maximálisan elfogadtak a Lakatos, a Kis Imre, a Kapus. Újpestről jó eredményekkel úgy mentem oda, hogy maximálisan elfogadtak, és olyan tekintély, nagyon a Majtán József volt, aki élet és halál ura volt. Tehát ott mese nem volt. Ott, ha kijött, bejött az öltözőbe, az síri csend lett. akár öröm volt, akár bánat volt, olyan tekintélye volt, egy ilyen szakosztályvezető. És egy különleges természetű ember volt. És ő is csak így lehetett dolgozni, hogy dalnoki nővel nagyon jóban voltam, ő is volt a tanár, és egy dalnokival nem hasonlítgatom magamat, egy Ferencváros legenda, stb. Vele is nagyon sok probléma volt. Tehát egy nehéz ember volt. Maximálisan elfogadott. Tehát mindenben nekem volt igazam. Így tud egy edző tulajdonképpen aztán a játékosokra is úgy hatni, hogy könnyebb a helyzete. Tehát Csapó ott volt, tehát olyan játékosok, akik nem akárkik, és maximális, olyan tisztelettel viselkedtek velem, és elfogadtak, és nagyon jó emléket a bánya.
A vezetők nem akartak a munkádba beleszólni?
Nem akartak, soha nem is. Kikaptunk a második év, tehát 8. év. Már akkor a második év, 4-szer egymás után kikaptunk. Bárkit ez zavartak volna. Nincs Magyarországon edző, akit nem küldtek volna. Egerbe kikaptunk, otthon, 4-szer, most már nem tudom felsorolni, a második évemnek az elején.
Ebből lett a bronzérem.
Ebből lett a bronzérem úgy, hogy Kipriket behívták katonának. Tavasszal egy meccset nem játszott. Kiprik, tudjátok, hogy ki volt Kiprik itt a magyar mezőnyben. Nem egy-két pontot jelentett, hanem ötöt.
Ha játszik, bajnok lehetett volna?
Szerintem 99%, de azt nem 100-ra mondom, hanem 120%-ra a második évet. Kezdtük azt, hogy harmadik évem. 3-1 a Siófok ellen, ez azért jegyeztem meg annyira, mert a lányom aznap született, amikor a Siófokot megvertük. 7-1 a Debrecen, és még egy nagy gólarányú MTK ellen 6-1. Így kezdtük. Az egész őszi szezont Kiprik nélkül játszottuk, és így nyert egy ponttal a Honvéd.
Ja, mert ebben ez már a harmadik év, és akkor harmadik. Ebből már nem bronz, a bronz után egy ezüstérem lett.
Látod, most már ez a szenilitás. A második évben sérült meg, behívták katonának. Most ezt nem tudom, hogy ez véletlenül volt-e. Mondom, Siófok 3-1.
És akkor tényleg a Honvéd lett a bajnok.
A Honvéd lett a bajnok egy ponttal. Így Kiprik nélkül, hogy egy fél szezont egyetlen egy meccset nem játszott, így lettünk ezüstérmesek egy ponttal a Honvéd mögött, vagy kettővel.
Tatabánya után Debrecen, még Miskolc, de zárásul, mert mindenképpen akkor azt említsük meg, hogy a Maldív-szigetek 91-93 szövetségi kapitányként ott milyen volt egy magyarnak, mert még mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, itt azért mesélt Temesvári Miklós hajósztorikat, amikor egy ezüstéremmel hazatértek. Szóval miként lehetett egy ilyen kis helyen ekkorát alakítani?
Szepesi Györgyel nagyon jó kapcsolatban voltam, mondhatom, nem csak dicsekvésképpen, baráti kapcsolatban. Ő támogatott a FIFA-nál is, stb. És hívtak Kínába szövetségi kapitánynak, meg a Maldív-szigetekre, és akkor mondtam neki, azt mondja, mondta Szepesi, azt mondja, természetesen tudom, hova mész? Hát most néztem rá. Hát azt mondja, Kínába mész, egyszer kikaptok, már itthon is vagy. Hát azt mondja, a Maldív-szigetekre. És így kerültem oda tulajdonképpen. Az a világ közepe, meg mindenkinek az álma, hogy oda kerüljön. Szép is, gyönyörű szigetek vannak, 600 kilométer hosszú ez a szigetvilág. Én egyszer használtam ki, azt mondták, hogy egy nagy hajót adnak. Elmentem egyedül az egyik végéről a másikra, csak hát jobb lett volna, hogyha lett volna, adtak volna hozzám mást is, vagy nem egyedül ott. De ott is a kedvembe jártak minden, csak oda kerülni eleinte teljesen más világ. Kezdődött azzal, hogy 2 hétig valami monszum eső volt, hogy ki se tudtam menni, meg egyszerűen nem látta az ember az eget, sem úgy esett az eső. Nem volt telefon, semmilyen telefon. Nem tudtam azt sem, hogy a család éle még, vagy kivándorolnak, vagy vannak. És teljesen más világ. Minden. Jött a műezim, akkor elkezdett énekelni, abba kellett hagyni az edzést, és akkor mondtam, hogy hát de majd abba hagyjuk később. Akkor majdnem baj lett ott, hogy ez egy muszlim vallás, meg is a többi.
Ezzel nem lehet viccelni.
Nem lehet viccelni, és tulajdonképpen 1 hónap, 2 hónap egy lakásban, egy szép lakásban, de reggeltől estig egyedül se telefon, se televízió, semmi, szóval nem volt, de kialakult minden a végén. Az elnök, aki palota nem messze volt, ahol volt a lakásom, az elnök üzent, hogy ha unatkozom, menjek be hozzá beszélgetni. Tehát,
és amikor jöttek haza, dél-kelet-ázsiai bajnokság,
Tehát most, mikor Szingapurba telefonált a menedzserünknek a sportminiszter, hogy mi az eredmény. És mondta, hogy 1-1. Elkezdett ordítozni a miniszter, magából kikelve, divehi nyelven. Hát ne szórakozzon velem, hát azt hitte, hogy kapunk egy 7-est, vagy 8-at, vagy 10-et. Tehát az, hogy 1-1, hát az nem igaz. Így kezdődött, és ott is, vagy két meccs, még egy meccset nyertünk is, Nepál ellen, vagy valami. Meccset nem nyertek, életükben meccset nem nyertek. Azóta már hallom, hogy kétszer megnyerték azt a dél-ázsiai játékokat. Pakisztán, Banglades, 200 milliós országok, Sri Lanka.
És ebből lett egy ezüstérem?
Ezüstérem, úgyhogy megvertük a hazai csapatot 40 ezer néző előtt. Magam sem tudom, hogy mert kétszer mentünk át a félpályán.
Hát hatékonyan, a foci nem egy bonyolult játék.
Aztán Bangladeszt is 1-0-ra. És a döntőben egy óriási kapusibával kikaptunk Pakisztánt.
És ezután milyen volt a fogadtatás?
És úgy mentünk haza a hajón, és megérkezett a küldöttség, az mindenki ünnepé, mintha nem is lettem volna ott. Érted? Ez nem azért, hogy most akkor onnantól kezdve csak a Maldiva.
Tehát, és az elnök tényleg beleugrott a vízbe?
Hát biztos, még az is, ezt már lehet, hogy csak én költöttem. Azt tudom, hogy otthon idézőjelben
ültem. Ugye hajóval szigetekre megérkezni.
Ott a lakásom, szép lakásom volt ott. Magam ott vacsorázgatom. Akkor küldtek utánam a banketre, hogy de menjek már át én is.
A kócs, az edző is menjen.
Megye bánt. Ilyen emberek, nem megbántani akarom őket, de a legnagyobb ünnep, ami a nemzet életében volt, utána már én rám nem volt szükség. Már senki nem foglalkozott velem. És akkor végig is valaki észrevette, hogy az edző, a kócs nincs itt. Így hívtak át. De utána 10 évig maradhattam volna. Egy szigetet felajánlottak, csak maradjak át. Megadták volna, nem tudom.
De és a szíve hazahúzta?
Hát elég volt. 2 év, aztán utána még 2. 2 év múlva volt az újabb, az meg Bangladesh, ott meg harmadikok voltunk. Tehát ott is érem volt. Ott, ahol India, az 5. meg 6. 3. volt. De az már akkor nem maradtam volna már semmilyen körülmények között, ez már túl sok volt. Hiába a paradicsom, de tehát más világ, nehéz egy európai embernek ott bele. De most még annyit, hogy mondjuk, utána legalább 10 magyar edző volt. Nem akarom felsorolni.
Temesvári Miklós volt az úttörő.
Legalább 10 magyar edző volt utána a Maldiv-szigeteken.
Műsoridőnk véget ért, itt a Nemzeti Sportrádióban Temesvári Miklós volt a vendégünk, FIFA instruktőrként több mint 30 országban az oktatással, illetve a sportág fejlesztésével foglalkozott a fejlődő országokban. Nyíregyházától ugye miskolci születésű, egykori kiváló labdarúgó edző, aki maga is labdarúgó volt, Bálint Attilával kérdeztük, örülünk, hogy bejött ide a stúdióba.
Köszönöm.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar Lőringaja 4-es! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak.